nem fogjuk itt elmezgetni, hogy mennyi az önbizalom, meg mennyi az önértékelés, önbecsülés, az önbecsülés, az a legtávolabb valom, néha kicsit robotértelmével fogom használni, körülbelül így megy fölfelé, tehát ez a legtágosabb, amikor valóban a saját magam értékeit ismerve, tudva, elfogadva, tudok vele bánni, és a másokére is rá tudok látni, tehát ide szeretnénk valahogy eljutni. Persze egy kis történettel szeretném kezdeni a közös gondolkodásunkat. Az edzőterem bejáratánál egy nagyon vékony, szép nő képe fogadta a látogatókat a következő felirattal. Ezen a nyáron mi akarsz lenni, Sherlockön bálna? Egy ismeretlen nő megválaszolta a kérdést. Kedves emberek, a bálnákat folyton körülveszik a barátaik, delfinek, fókák, kíváncsi emberek, szexuálisan aktívak és nagy szeretetben nevelik fel utódjaikat. Rettenetesen jókat szórakoznak a delfinekkel és nagyon sok rákot is elnek. Egész nap puszkálnak és fantasztikus helyekre is eljutnak, mint például a korallzáson. Nagyon szép a hangjuk, még CD-ken is szerepelnek, lenyűgözőek. Nagyon sokan szeretik őket és rengeteg rajongójuk is van. Sherlock pedig nem léteznek. Mert ha léteznének, kettős személyiségük miatt egyébként terápiára is kellene járniuk, mert akkor most nő vagy hal. Nem lenne szexuális életük, se gyerekeik. Gyönyörűek lennének, de ugyanakkor magányosak és szomorúak. És mégis ki akar olyan barátnőt, akinek mindig halszaga van? Kétség kívül inkább bálna lennék. Amikor a médiumok folyton azt csúkolják belénk, hogy csak vékonyan lehetünk szépek, én inkább fagyizom a gyerekeimmel, együtt vacsorázom a férjemmel, együtt eszem, iszom és szórakozom a barátaimmal. Tudják, mi nők azért hízunk, mert annyi bölcsességet és tudást gyűjtünk magunkban, hogy az nem fér el a fejünkben, és ezért kénytelen vagyunk mindenfelé a testünkben kicsit elraktározni. Nekem a férjem sokszor mondja, hogy nagyon bölcs vagyok, pedig hallott ezt az előadást. Nem kövérek vagyunk, hanem remekbe formáltak. Ahányszor az idomaimat látom a tükörben, kicsit megállapítom, hogy tulajdonképpen lenyűgöző vagyok. A sugárzó személyiség ugyanis nem a testi tökéletesség eredménye. Hát úgy valahogy szeretnénk ide eljutni, ezt ugye Sándor György szépen megfogalmazta, hogy tulajdonképpen Isten remek műve vagyok, mert már az első kiadást is bőrködésben jelentette meg. Ez egy nagyon jó biztonságérzet az embernek arra nézve, hogy kialakuljon valóban ez a nagyon kívánatos önbizalom, önértékelés, önbecsés, hogy igazából értékes vagyok, a létem értékes, valahogy ehhez kellene eljutni. De hogy ez nem annyira nagyon könnyű, nyilván, hogy érezzük, és ezért fontos azért erre egy kicsit mélyebben is ránézni. Úgy, jaj, ezt nem akarom most. Ezt nem. Ezt ilyen tantesületekben szoktam, de jó van. De ez fontos. Az önbecsülésnek ugyanis sokkal nagyobb szerepe van, lényegesen minden kutatás azt mutatja, hogy lényegesen nagyobb a szerepe mindenben, tehát az iskolai sikerekben, a munkahelyi sikerekben, a személyes sikerekben, a személyes hatékonyságban, a boldogulásban, a boldogságban, a kiteljesedésben, tehát mindenben nagyobb szerepe van, mint az intelligenciának vagy akár a tehetségnek. Mert ez persze nagyon, tehát paraszti észre is eljuthatunk el a következtetése nyilván. Hiába van neki valakinek hatalmas nagy tehetsége, nagyon sok jó adottsága, ha nem társul hozzá egy jó, egészséges önbizalom, bizony nem tudja kibontakoztatni. Vagy hogyha egy túlzott, átbillenő önértékelése van, vagy egy önbizalma, akkor meg mindenkit letarol vele, és akkor se tudja jól érvényesíteni. Vagy esetleg a tehetsége, és akkor sokszor mondja, jaj, de olyan ügyes vagy, olyan tehetséges, hogy nem, hát el se kezdem, én ezt nem tudom, stb. És ott csírájában meghal az egész. Tehát sokkal nagyobb jelentősége van, és ezért is megnézzük azt, hogy akkor hogyan tudjuk majd kibontakoztatni. De még mielőtt erre a konkrét eszközökre rátérnék, nézzük meg, hogy miért is van ekkora nagy jelentősége. Tulajdonképpen ez egy nagyon fontos adalék, hogy ez a nemzedék ráadásul vándorol is. Tehát nálunk is, tehát a mi szülői generációban is nagy jelentősége volt, vagy van az önértékelésnek, az önbizalom kialakulásának. De ez a nemzedék vándorol. Mit jelent ez, hogy vándorol? Szellemileg, testileg, lelkileg, gyakorlatilag nagyon-nagyon sokszor kerül változó helyzetbe, és olyan bizonytalan helyzetekbe, amit nem ismerhetett előtte. Na most, amikor az embernek belül még nem alakult ki egy jó, szilárd önértékelése, vagy egyetlen a személyisége, akkor addig kívül külső bizonyságokra volna szüksége. Tehát amikor még belül puha, akkor nagyon sokat számít az, hogy kívül megvannak-e azok a kis támasztékai. Ez a család, ugye minden esetben, akire mindig számíthatok. Ahol mindig tudom, hogy mire számíthatok, hogy hogy fog reagálni, hogy mire fog dünnyögni, mire nem fog dünnyögni, hogyan fog mosolyogni, hogyan nem fog mosolyogni.
többi, de ehhez hozzátartozik például az utca népe, hogy tudom, hogy a Kati néni az a Józsi bácsinek, egyáltalán a boltos néni, hogy a szeret engem, nem szeret, így csinál, úgy csinál, bírom, a stílusát nem, tudom, hogy mi vár rám, hogy az a kutya mérges, a másik meg nem mérges, az óvónéni, a tanárnéni, szóval biztos, hogy érzékeli, hogy a külső körülményeknek az állandósága, a biztonsága viszonylag sokáig szüksége van a személyiségnek arra, hogy a külső körülmények viszonylag állandók legyenek, akkor tud szép lassan felépülni belül is ez a biztonság. Na most, amikor erre a nemzedéknél ránézünk, akkor azért azt látjuk, hogy ez a külső körülmény, ez nagyon hamar felszakadozik, átszakadozik. Nem ugyanaz az óvónéni, nem ugyanaz a nem tudom kicsoda, nem ugyanaz az utcakép, nem ugyanaz a boltos néni, nem ugyanaz a doktornéni, nem ugyanaz a kutyuska a szomszédban, mert a szomszédbácsi, és azt sem tudom, hogy ki a szomszédbácsi. Tehát egy nagyon nagy fokú külső bizonytalanság vesz őket körül. És bizony gyakori a költözés, gyakori az ilyen értelemben elvándorlás, az iskolaváltása, nem tudom, szóval azért nagyon sok közeg, közösség, emberi kapcsolatok is, és tárgyi környezet is nagyon-nagyon gyakran változik. Nagyon sokszor az apukája sem mindig ugyanaz, és az egész rokonság is kicserélődhet. Szóval ez egy fájdalmas erre rágondolni, de ha változik a nagymama, vagy még hozzánk, hogy ez, a, ilyen, nagyon, ez egy nagyon nehéz kérdés. És ugyanígy egy egészen stabil családi környezetben is létrejöhet, amikor az a beteges valami biztos ebben az iskolában nem így van, de az, hogy nem tudom én első osztályban 10 tanító tanítson egy kisgyereket 7 évesen, hát hogy ez nem normális a kötődések szempontjából, az 100 000 százalék. Szóval ez a szakosodás is azt eredményezte, hogy egy kicsit ez, egy kicsit az, és ez a szerencsétlen gyerek kicsit ehhez kell kapaszkodni, kicsit ahhoz, és gyakorlatilag a kötődés és a belső kötődések is, ez a belső szilárdság, amit ugye a külsőre támaszkodva kezdek el felépíteni, ez nagyon nehezen alakul ki. Ezért azt is mondjuk, hogy ugye hát nem, nincs befolyásunk minden külső változásra, és látjuk, hogy ez a nemzedék vándorol, tulajdonképpen ezt akartam ezzel kifejezni, tehát a külső körülmények bizonytalanok sokszor, vagy változók, ezért sokkal előbb van szüksége arra, hogy belül hordozza a biztonságát. Kicsit előbb, tehát kicsit jobban, kicsit hamarabb, és szóval mondjuk, hogy sokkal, sokkal szilárdabb is legyen belül, mert a külső körülményekre nem olyan nagyon hosszan támaszkodhat. Tehát ezért is nagyon fontos majd az önbecsülés. Másik kérdés az, hogy ahhoz, hogy valakivé váljon egy személyiség, ahhoz érezni kell a hatékonyságát. Na most, hogyha ez belül nem hordozza, és nem érzi azt, hogy értékes vagyok, és hogy jó vagyok, és hogy szerethető vagyok, és hogy vannak olyan értékek, amelyek hogy úgy mondjam, megkülönböztetnek, és használnak másoknak és magamnak, akkor rombolnom kell ahhoz, hogy magabiztosnak érezhessen magam. Nagyon sok kisgyerek és nagyon sok felnőtt ember, vagy felnőtt gyerek, hogy így mondjam, abban éli ki a hatékonyságát, hogy rombol, hogy belekapos, hogy... Bele is akartam egyet dobbantani, de ahogy a szoknyámban. Beletapos a másikba. Tehát beletapos a másikba, lerombja, nem tudom, és akkor érzi. Jó, pofon vágja, és akkor ezt én csináltam. Tehát hatékony voltam. És bizony ahhoz, hogy ne kelljen valakinek rombolnia, ahhoz, hogy ezt a magabiztosságot érezze, ehhez megint csak belül kell hordoznia egy magabiztosságot. Ennek az egész önbizalom kérdésnek, vagy önértékelés kérdésnek kulcsa és hajtóereje az érzelmi intelligencia. Így jó, hogy volt már egy érzelmi intelligencia előadás, nem kérdezem, hogy ki volt itt, de aki nem, az fotója meg. De? És minden, ami sárgával van írva már a vázlataiban, azt csinálni kell. Tehát biztos emlékeznek, a fehéret megértjük, a sárgát csináljuk. Tehát az érzelmi intelligencia nyilván azóta már mindenki csinálja, amire azt gondolunk, rögtön kapcsolunk, hogy aha, ez fejleszthető, hála Istennek, nagyon-nagyon jó, tehát érzelmi intelligencia hajtó erre, de jó, akkor lehet tanítani, lehet fejleszteni, de nem dumával, nem prédikációval, nem beveg, nem nagyhegyi beszédekkel, nem látom micsodával, hanem élmény, tapasztalat, azonosulás. Élmény, tapasztalat, tehát rengeteg szinapszis kell szerezni. Na most, ráadásul, ahogy kimennek a gyerekeink, már új készségekre van majd szükség, tehát készségcsomagokat visznek ki, akár a munkaerőpiacra is, tehát már nem szakmát tanulnak, és ebben a készségekben mindig jelen van ez az önbecslés, tehát az önirányítás, az önérvényesítés képessége, a magának az értékelése, az önállóság, stb. Jó. Ezeket mind tanároknak írtam, hogy az IQ messze az LQ mögé szörült, ezt már elmondtam önöknek, és az érzelmi, hogy másképpen tanultál, sok-sok tapasztalattal tanult. Na most, hogyha sok-sok tapasztalattal tanulunk, ezt a tapasztalatot kell nagyon-nagyon sokszor átjárnunk majd, hogy nem vagyok tökéletes, mégis értékes vagyok. Ez az önbecsülésnek az alaptapasztalata. Tehát nagyon fontos, nem azt jelenti, hogy hibátlan vagyok, és majd akkor lesz jól mesélni, ezt is kijavítom meg, azt is nem. Nem vagyok tökéletes, vannak hibáim, vannak korlátaim, stb., de ennek ellenére, vagy ezzel együtt is értékes vagyok. Tehát magyarul a létem értékes. Tehát ezt az alaptapasztalatot kell majd sokszor átjárni, mutatok apró eszközöket hozzá, sokszor-sokszor átjárni, hogy a létem az értékes, hogy egyszerűen vagyok. Ez azért olyan nagyon fontos, mert hogyha ezt egyszer megtapasztalom, vagyis sokszor, és ezt érzékelem, akkor a hibáimhoz is jól tudok hozzájönni. Ha én azt érzékelem, hogy úgy, ahogy vagyok, egy nagy lúzer vagyok, már kezdettől fogva, és felejtsük el ezt az egészet, akkor nincs mihez hozzányúlni. Akkor most észreveszem egy korlátomat, egy hibámat, egy valamilyen, bármilyen nehézségemet, hát ahhoz nincs értelme hozzányúlni, hát rossz az egész úgy, ahogy van. Tehát akkor nem, nincs bátorságom ahhoz, hogy újra próbáljam, megint egy kicsit javítsak. Ha alapvetőleg azt érzem, hogy értékes vagyok, annak ellenére, hogy van a korlátom, itt van, mint ez a Sellő vagy a bánya, itt van ez a nő, hát azért biztos, hogy tisztában van a lehetőségeivel és a korlátaival is, meg mindennel is, nyilvánvaló, de ezzel együtt vagyok értékes, és akkor hozzá tudok nyúlni, hát nyilván ment az edzőterembe, tehát nyilván hozzá akart nyúlni azért. Tehát nagyon szép ez a dolog, hogy ezzel együtt, mit csináljak, segítsek?
Semmit,
nem, ne csináljak semmit. Hát az is kényes. Tehát ez nem egy állandó öndicséret, ne felejtsük el, különösen keresztény körökben az egy nagyon, jaj, de igen, nem, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy igenis, hát egy egyedi teremtmény vagy, tehát ne felejtsük el. Tehát Isten olyan alkotása vagy valóban, amit bőrkötésben jelentetett meg, és olyan egyedileg teremtett, amilyen nincs több a Földön. Tehát azért ez az eszvény pedagógiába tartozik, nem akarok elkalandozni vele, de érdemesebben, különösen serdülőkorban nagyon-nagyon belemélyedni, hogy hihetetlen gyönyörűséges arra rádöbbenni, hogy Istennek milyen különleges alkotása vagyok, és személyesen akar hozzá kapcsolatni, tehát azért ez nem akármi érti. És persze, hogy ezen érdemes javítatni is jó. Az önbecsülésnek a célja tehát a mások értékelésétől független önbecsülés, tehát az, hogy ugyanígy, ahogy ez a serdős bálna, ez egy jó kis példa, és sokszor hivatkozunk majd még rá, hogy ugye attól függetlenül, hogy azt akarja neked szugerálni, hogy hát csak serdőként lehet jó, attól függetlenül érzem azt, hogy értékes vagyok. Tehát mások értékelésétől függetlenül is értékes vagyok. Ezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert ez azért nagyon nehéz elérni, mert amint kialakul az önbecsülés, az elengedhetetlenül szüksége van a másoknak a tükrére. Ezért olyan nehéz. Mert mindaddig, ami kialakul, mindig a te szemedben nézegetem, majd megmutatom, hogy ki vagyok én. És hogyha te benned jó vagyok, akkor egy kicsit az erősödik, és ha nem, akkor nem, csak a másokkal belenézel, túl nem vagyok érted, és ez mindig visszatükröződik. Még végül annak kellene kialakulni, hogy belül értékesnek érzem magam, attól függetlenül, hogy te most mit mondasz rám. Tehát ezért nehéz a folyamat. Ez még nehezítik azok az elérhetetlen ideálok, amelyek pont az önértékelés és az önbecsülésnek a legerőteljesebb időszakában, tehát ott a serdülőkorban elérik a fiatalokat és elérik a személyiséget, és amelyik ugye már kisiskolás voltól, ez az iszonyú mértékű teljesítménykényszer, amelyik olyan mércét ad neki, amit nem lehet elérni. Tehát ennyi tárgyból, ennyi ismerettel, ennyi valaminek nem lehet megfelelni, és mindenki teljesen meg akar fölölni a kisgyerekeket, hát mindenből akar. Tehát nem fog tudni erre megfelelni, és állandóan egy olyan mércéhez igazítja magát, ami nem lehetséges. És ez gyakorlatilag nagyon nehézé teszi azt a folyamatot, hogy saját magához mérje magát, és saját maga értékeiben haladjon majd előre.
Azt gondolom, hogy egy korábbi előadásban, talán a kütyüsben ezt az elérhetetlen ideálokat például testi megvalósulásában meg is néztük, hogy hogyan készül a címlap, de ezt azért még egyszer bejátszanám, erjel, ki is raktam, itt van. Hogy amit néz naponta, ugye, hogy minek kellene tehát ugye hát a külső nagyon sokat számít majd a testkép elfogadása nyilvánvaló, mert az jelenik meg a másiknak a tükrében először. kis edzőterem, he? Hónap utánig járhatsz oda. Vegyél egy kis krémet, mert az nagyon jó lesz. Hoppá! Ez volt, ez lett. Jó, igen, de ilyen nincs a világon. Tehát ilyen arc nincs a világon. Egy darab sem. Mert ez ugye azoknak a standardeknek a nyomán van összerakva, hogy gyakorlatilag mennyire kell kinyitni a száját ahhoz, hogy elég szexuális ingert keltsen, meg van szépen mérve, mi az orr lyuk tágulatának minek kell lennie, hogyan megy fölfelé a szem, milyen van, ami nem tudom, szőkeség természetesen az ösztrogén jelenléte, nézhetnénk egyébként a csípő mell alán, stb. Senki, egy darab nincs, ő se ilyen. És mégis azt mondom, hogy ezzel szembesül nap mint nap, talán mindenhol. És olyan szépen, szépen, szépen alattomosan, már a külsőre van, csak ez jó. Ugye ez a sellő vagy a bánat, tehát tényleg rá is gyakorlatilag, nem is sellő vagy bánat. Állóan oda nyomja neki, hogy csak sellő vagy jó. És gyakorlatilag azt látjuk, hogy amit látunk kívül, hogy ez az agy olyan, hogy amit látunk, az a kép, az valóságnak érzékeli. Tehát az első pillanatban hiszem, ha látom, ez a mechanizmus. Tehát úgy raktározza el, hogy igen, ez van. Igaz, hogy tudja, hogy ez Photoshop, mert ugye már találkozott ilyennel. De ezt az agy nem végzi el minden egyes plakátnál, minden egyes nem tudom én micsodánál, minden egyes Facebook képnél és posztnál, és nem tudom én, ezt nem csinálja meg az, hogy nem igaz, nem igaz, nem igaz, nem igaz, nem igaz, nem igaz, nem igaz. Ez egy szellemi munka. Hát ezt nem lehet írni egész nap, hogy jó esély az, jó esély van, jó esély van, ezért írtát. Nem írja át. Csak szívja be, és gyakorlatilag saját magát ehhez méri. Nagyon aranyos kis, hát kis karikatúra volt egy kisgyerekkel kapcsolatban, rá a mérlekre, és ott nézegett, és nagyon csodálkozik, meg minden, és minden, és még nézi, és kérdezi a szülői, hogy mit nézel már annyit? Hát én nem tudom, ez hogy van, hát ez nem fáj, de miért kell ennek fájni? Hát anya mindig rá, amikor rá a mérlekre, anya akkor mindig sír. Ezzel találkozik, ugye? Ezzel az elvárással, és gyakorlatilag nagyon fontos, hogy ezeket a teljesíthetetlen és lehetetlen és tényleg irreális képeket valahogy szembesítsük, és úgy leleplezzük, és lebontsuk benne, mert hihetetlenül sokat számít a saját önértékelése kialakításából. Mindjárt mutatok még egyet hozzá. Van egy ilyen, hogy néni. Látnak ilyet, hogy néni, csak ide kiküdtem. Itt van, föl látok. Jó. Itt van Alicia Keys, nagyon gyönyörű állapotában. Meg így van kedden reggel. Igen. És akkor így megyünk tovább azért, Cameron Diaz a világ tetején és a Földön. Ugye ő meg itten a természet csúcsán, Kavai. Ja. Nagyon dögös. Ja. Te is vagy ilyen azért. Így, és így. És így tovább. Szóval sokat lehet ilyet látni, de segíteni kell ezeknek a leleplezésében, mert nagyon nagy mennyiségben jön tényleg ez az elérhetetlen ideális, ugyanígy a teljesítménykényszereknél is. Tehát, hogy a saját adottságait fölmérni, a saját lehetőségét és lehetőséget saját magához mérten, például értékelni, de hát ebben nem mennék bele. Ez a már a dolga, de kérhetünk ilyen személyre szóló értékelést, egyébként lehet kérni az iskolától, gondolom, itt már van. Jó. Ha ezt nem kapja meg, akkor állandósul a béna vagyok, a szorongás, a harag, a depresszió és a kisebb rendűségi érzés. És a kisebb rendűségi érzésnek nem csak az az eredménye, hogy saját magával nem érzi magát rendben, hanem aki saját magával nincs rendben, az nem tud a másikkal se rendben. Tehát ahol én nem tudom majd elfogadni magam, akkor tulajdonképpen attól tudok csak egy kicsit biztonságot érni, hogy te is ugye vagy. Az is ugye, mindenki. És gyakorlatilag a kapcsolatai sem lesznek rendben. Ugye nagyon, hát nem mostani keleti Arisztotelészé például az a gondolat, azt tud másokat is szeretni, aki önmagát is szereti, vagy ugye a szeres fele barátodat, mint magadat. Tehát ez a bizonyos, hogy szeres először magadat, aki magát kicsit tudja szeretni, az a másikat is kicsit tudja szeretni. Tehát itt akkor akár a testvéri kapcsolatokban, a párkapcsolatokban, a munkahelyi kapcsolatokban, az isten kapcsolatban mindenbe bele fog szólni, hogy vajon ez az önmagamnak az elfogadása és helyes szeretése, örömteli elfogadása, ez az önbecsülés, örülök annak, hogy értékes vagyok. Minden hibával együtt, vagy minden tökéletlenséggel együtt. Na most, az a baj, hogy az önbizalomra nem lehet bérletet venni. Tehát az önbizalmat minden életkorban meg kell erősíteni. Vannak kitüntetett tevékenységek, kitüntetett fázisok, kitüntetett érzékenységi periódusok, ezt fogjuk egy kicsit végignézni, hogy az egyes életkorokban, de ezt csak vázlatosan szeretném, hogy az egyes életkorokban mi az, ami a leginkább befolyásolja az önbizalom, az önértékelés, önbecsülés megerősödését. Ez nem azt jelenti, hogy ha ott azt megkapta, majd mutatom csecsemő, stb. Parkorban, hogyha azt azt megkapta, akkor kész egy életre. Nem. Nem azt jelenti, hanem akkor szépen tovább tud fejlődni a személyiség, és a következő életkorban is tovább kell ápolni ezt a dolgot, de jön hozzá más meg más, mert mindjárt úgy érteni. De ugyanez azt is jelenti, hogyha nem kapta meg abban az életkorban, akkor azt a hiány magával cipeli. És elképzelhető, hogy valami kisgyerekkorban nem kapott meg, és 30 évesen is még azt a hiányt szívja. De ekkor, hála Istennek, mivel hogy érzelmi intelligencia területről beszélünk, lehet ezt pótolni, lehet ezt átírni, de megint ugyanazokat az élményeket, tapasztalatokat és érzelmi tapasztalatokat, azonosulásokat kell megkapnia 30 évesen. Amit lehet, hogy 2 évesen nem kapott meg. Tehát ilyen a terápia is ebben áll gyakorlatilag, hogy most nem nyilván összefoglalva. Ezek lesznek a normatív krízisek, így is biztos találkoztunk már a kifejezések, ami azt jelenti, hogy normális krízisek. Tehát minden életkorban megvan a kritikus pontja az önbizalom kialakulásának, és ezeket a kritikus pontokat minden életkorban, ugye, hát legalábbis a környezet feladata az, hogy kicsit átjárja, mert ezzel tudjuk segíteni. Csecsemőkorban, például kisgyerekkorban, ugye, akiben megbízható, akinél szerethető vagyok. Tehát az vagyok, ez onnan tükröződött vissza. Ha van egy olyan felnőttem vagy kettő, és ez nyilvánvaló az anya vagy az a gondozó, aki mindig vele van, mondjuk, akinél mindig szerethető vagyok. Nem baj, ha büdös vagyok, nem baj, ha bekapítottam, nem baj, ha nem tudtam aludni, nem baj, hogyha jön a fogam, meg ha nem tudom, mit csináltam, vagy érted ilyen, ennél valakinél mindig szerethető vagyok. Tehát ezt érik át a gyerekek például a nagyinál, nagyon hamar, ahogy belépnek a nagyi ajtaján, csak hát megjön, akárhogy vagy, nagyon örülök neked. Tehát ez az, hogy valahogy bármikor visszamehetek, kapok választ, kapok helyzet, kapok visszajelzést, hogy de jó, hogy élsz, csak ennyi. Persze, ebbe belefér, mindenkor belefér, hogy jó, azt kipucoljuk, ez így nem jó, na hát hagyd már abban, ne csak majd később is a fegyelmezés is, de az, hogy élsz, hogy te egyszerűen szeretlek így, ahogy vagy, és majd ezeket a dolgokat meg lepanítáljuk, amit nem jó, vagy amit nem segítik a fejlődést. Tehát ez az életednek az értéke, és ennek az átélése, és erre való válaszadás, ugye ez az, ami csecsemőkorban meg kell kapnunk. Most például, ha ezt valaki nem kapja meg, mert olyan tömegben nő föl, hogy 1000 gondozó nője van, és nem tudom, hogy mikor bekerült a bölcsödéknek a bölcsödéjébe, vagy nem tudom, szóval jó. Nagyon hamar bekerült, és ott is változtak a gondozónők, és volt egy olyan most találkoztam egy bölcsödével. Egy olyan vezetővel, hogy kimondta azt, hogy nem lehet felvenni a gyerekeket ölbe, mert hogy tanulja meg, hogy ez nem az anyja. Hát édes gyerekeket ki fogja ölbe venni? Ki fogja megadni azt neki, mert hogy az anyja nincs ott, azért van a bölcsödébe. Tehát na most ez a kisgyerek, hogyha sokáig nem kapja meg ezt a fajta odafordulást, amiből ő átélheti, hogy jaj, de jó, hogy élsz, mert ő ezt másképp nem fogja átélni, akkor ő neki hiányozni fog, és hogyha ezt a hiányát nem töltjük be, akár 20-30 évesen azt kell majd megkapnia. Lehet, hogy egy párkapcsolatban kapja meg, hogy mindig válaszolok, jó, hogy élsz. Szeretem, hogy vagy, és csak téged szeretlek, érted ezt a helyzetet. És akármilyen vagy, nem baj, nem mondom azt, hogy debbie kérdést tettél fel, nem mondom azt, hogy lehet már ilyet mondani, hanem mindig ezt kapja meg. És hogyha valaki ezt megkapja, egy baráti kapcsolatban később, vagy akár egy személyes Isten kapcsolatban, vagy akár tényleg egy ilyen nagyon jó párkapcsolatban, vagy valamiben, akkor nyilvánvaló ebben a helyzetben is tud gyógyulni. De mindaddig, amíg ezt nem kapja meg, valahogy, addig az ott fogja rágni ezt az önbecsülést, és addig nem lesz rendben, nem tud tovább fejlődni. Na jó, ez a csecsemőkorig megy egy kicsit tovább, 2-3 éves hozzájön, amit kipróbálhatok. Amit kipróbálhatok. Tehát kell neki egy olyan környezet, ahol ő hatékony. Tehát nem csak az, hogy szeretlek, hanem én nekiállok, és kihúzom, behúzom, beteszem, lejtem mindent, összegyűröm, kidöntöm, bedöntöm, kidobom, bedobom, megrágom, megízlelem, stb. Amit kipróbálhatok. Mindenfélét. A saját magam erejét, a saját magam mosolyát, és akkor visszamosoljok, de a saját magam.
az öcsém kipróbálok, hogy milyen az. Na jó, szóval mindenféle kipróbálok, magammal kapcsolatban, kapcsolataimmal kapcsolatban, erőmmel, stb. A dologi környezettel, és itt hatékonyan élem meg magamat, tehát egyszerűen úgy érzem, hogy jó van, azért nem vagyok egy elveszett valaki, tehát ezt az érzést és tapasztalatot kapja meg. Hozzájön ugye az óviskor, hozzájön ehhez, ezeket mind közben már kapom, vagyok szerethető, kipróbálom a környezetemmel, hatékony vagyok, stb. És hozzájön a képzelet, aminek elképzelhetem magam. Ó, királynő vagyok, Érted? És mindenfélében belemegyek, és mindenfélében én lehetek, és akkor visszajövök, és megint, és változom, és anya vagyok, és nem tudom én, és rendőr vagyok, és mit tudom én, medve vagyok, hát ezt ismerjük ezeket a helyzeteket. Tehát aminek elképzelhetem magam. Mese, játék, szituációs játék, ami belefér tényleg, tehát mindenben érzelmileg is belekerülni, és elképzelni. Itt hozzájön egy nagyon erős hatás, apa és anya, én vagyok nagyban. Haha, amit így látok, az én vagyok nagyban. Tehát azt mondom, hogy anya, fú, hát oda rittyentek egy olyan ebédet, apám, hát ez hogy került oda, mint egy varázsló? Hát ez az anya. Helyre tudta hozni azt, amit én eltörtem, jaj, hát ez milyen klassz dolog. Vagy nem tudom én, vagy mindegy, szóval ezerféle dolgot, ugye nagyon szépen érik meg, hogy apa és anya így van, nagyon-nagyon jó érzés ez. Hogyha úgy érzi, hogy mondod, ahogy ezek a gyerekek el tudják mondani, hogy hát apa csinálta. De nem, ezt az anyukám kötötte. Érted? Mert én vagyok nagyban. Akkor sem én vagyok nagyban. De ugye ez negatívban is ugye sajnos ez működik, hogyha hajajon az egyik szülő, hogy jaj, megcsinálni, itt van még ez a mosogatni való is, meg innen. Szóval érted, ez is én vagyok nagyban. Vannak ezek a feladatok, amihez a rosszabbnek sincs kedve, de nem is lesz, és csinálja más. És rátolom, és nem tudom, hogy ez. Hát ha valami romboló, akkor ez biztos nagyban. Mert ez is én vagyok nagyban, tehát így állok hozzá. Tehát nem mondom azt, hogy örökké így kell, de hogy ezt látom, én láthatom azt is, hogy fáradt vagyok, nem tudom, hogy hol mindent van, miért sok mosogatni való. Na, behozok egy zenét, megcsinálom gyorsan, aztán utána majd lesz. Érted? Hogy aláállok, megpróbálok valami sokféle formában. Tehát ez is egy nagy tapasztalat, egy nagy élmény. És a nemi szereppel való azonosulás. Ez egy, most belép az életünkbe, óvodáskor körül, tehát az már korábban, amint ahogy az én tudat felébred, ugye a nemi azonosságomnak a tudata, vagy az élménye, olyan vagyok-e, mint apa, vagy olyan vagyok, mint anya, fiú vagyok-e, vagy lány. Ezzel valóban együtt születünk, és ez felébred ez az élmény, és ebbe bele akarok menni. És bizony itt azonosulni akarok, hogy ugye, hogyha lány vagyok, akkor úgy viselkedek, elkezdett, mint anya, jönnek a kopogós cipők, a pörgős szoknyák, a nem tudom micsoda, a fiúk akarnak is fiú dolgokat csinálni, horgászni, nem tudom, hogy ezt meg azt tankolni, és nem tudom mit csinálni, mindenfélét úgy ülnek meg a tapa, tehát úgy isznak, úgy mit tudom már, mint hogy szólán. Szóval azt mondom, hogy a mozdulatok, hogy zsákezzük a mozdulatokat, amit tudom én, úgy ködítsellek, nem tudom, szóval nagyon érdekes. Próbálják ugye a szerepeket tanulgatni, és ezáltal, vagy ennek közben is, nagyon lényeges az, hogy megszeretni azt, hogy ő fiú vagy lány. Ez nagyon fontos, mert a saját identitását, a saját ugye, ényét, azt legmélyebben mindenki ebben a nemi identitásban hordozza. Tehát én úgy hordozom azt a ritát, aki vagyok, mint nő. Tehát ebbe öltözik, ebbe ölt testet az én személyem. És ezt nagyon korán megérezzük, és hogy ezt meg is szeressük. Hogy jó, hogy lány vagyok. Hogy jó, hogy fiú vagyok. Hogy de jó. Tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy ne legyen az, hogy hát jó, hát jó van, fiú várni, de a lány ez fölé három fiúval. Hát ne érjen föl három fiúval, legyen egy normális lány. Tehát ne volt ahhoz viszonyítsuk. És olyan egy fordítva, hogy jaj, hát kislányt vártunk, hát meghagytuk ezeket a kis bodrokat, mert ez még úgy emlékeztet rá, hogy hol életben. Tehát nagyon-nagyon lényeges az, hogy tényleg örüljön neki. Kicsit feljönnem a figyelmet, itt a kisfiúvá válni, kicsit nehezebb, mert ilyen kevés apa van otthon, csak ti, de másoknál majd mondjátok meg, akiknek majd nem mondjátok. Tehát, hogy nagyon fontos, itt a jelenlévő apa tényleg nagyon lényeges a jelenlévő apa, mert ugye ezt az azonosulási folyamatot ez csak akkor tudja elvégezni, hogyha van egy valaki, akivel azonosulhat érzelmileg is. Tehát nem kell semmi különös fókusz-fókusz, de a jelenlét, tehát a szerethető jelenlét az nagyon kell, hogy ő ezt felvegye. Na most, hogyha ez nincs ott, akkor ez a kicsi gyerek, itt most ugye kis gyerekről beszélünk, nem tud neki elmagyarázni, hogy érted dolgozik éppen, mindig, reggel is, meg este is, meg éjjel is, meg vasárnap is, meg mindig egy is, és ezért nincs itt. De ezt nem fogja tudni megérteni, hanem azt fogja levenni, hogy úgy mondjam, hogy apát nem érteni, mi van velem. És ez a nem identitásában is egy sérülés, érted? Tehát akkor az egyetlen nem fontos, hogy én fiú vagyok, mert azt ugye nem is érnek szokvá. És visszakapcsolódik anyára. És hogyha itt vannak ezek az erős anyák, hogy nagyon kell vigyázni nekik, az erős anyáknak, hogy ne az a, ne a, még hogyha sokat dolgozik is, vagy sokat nincs otthon, mondjuk esetleg a férjünk, hogy ne az legyen ugye a kísérő szólamánynak a hiánynak, hogy hát akkor majd megcsináljuk mi, hát meg tudjuk csinálni, gyerekünk, meg is megcsináljuk. Vigyázz, mert ez egy kisfiúnak nem jó élmény. Ez egy kisfiúnak kifejezetten egy olyan élmény, hogy hát akkor nem is fontosak a fickók. Hát itt mindent megcsinálnak a nők. Tehát mindent meg tudnak csinálni. És akkor hát jó, hát legfeljebb késnek, meg nem jönnek haza. Hát ez nagyon nagy dolog. És akkor ő neki, ő maga, a saját nemi szerepe nem lesz fontos. Sokszor mondom, és biztos lehet, hogy itt is elmondtam, hogy nem egy meg két szöget vertem be, én se annak idején nem volt otthon az Zoli, persze. De az nagyon nem mindegy, hogy milyen felhanggal vered be azt a szöget. Hogy azt mondod, hogy jó, hát sajnos nem jut haza apa, de valahogy megpróbáljuk, azért megcsinálsz, hogy bevered azt a szöget, jaj, de kínos, hát érted, mindig eldöntöd az a nyomorék, érted. Azt látnád apát, hogy veri be a szöget. Te apának csak úgy eszi a fal a szöget. Te ráüt egyet, és csak úgy szívja be a fal. Nem, amit nekem, itt bénázok vele. Tudod? És akkor ez egy kisfiú örül neki, hogy aha, ezek szerint vannak dolgok, amiket a fiúk azért az jól csinálnak, vagy jobban csinálnak, csak nagyon fontos. Nagyon lényeges, hogy tényleg érzelmileg is tudjon azonosulni. Tehát a nemi szerepével, és ez majd később is érdekes lesz, de nem megyek jobban bele. Kisiskoláskorban hozzájön a képességeknek a kifejlése, ugye a kifejlődése, egy csomó új képesség jön, írunk, olvasunk, számolunk, viselkedünk, nem tudom én, hozzáállunk, tanulunk, érdekességeket, kinyitunk, összefüggéseket, meglátjuk, elvakadunk, majd gondolkozni, stb. Szóval sokféle új képesség jön be, és ez bontakozik ki, ügyesebb leszek, testileg, lelkileg, szellemileg, mindenhogy. És ebben a helyzetben megint csak rendkívül sok próbálgatás kell, próbálgatás. Nagyon sok bátorítással, nagyon sok megerősítéssel. Kisiskolás korban kevés minősítésre van szüksége, mert minden új képesség úgy tud jól kifejlődni, hogyha nincs rögtön kontrollja. Tehát, hogyha rengetegszer lehet próbálni. Ha van köztünk tanító, az biztos tudja, hogy nem kell rögtön leszázalékolni, nem kell rögtön letilos pontozni, meg zöldségezni, meg semmit nem kell. Bátorítani, gondolkodj, csinálj újra, gondolkodj, csinálj újra, próbálj újra, nem baj, hogy életi, még egyszer. Sok próbálatással. És ez nagyon, nagyon lényeges neki, hogy ne legyen rögtön vadászat a tévedése, hogy jaj, ez még nem jó, mert szeretne nagyon megfelelni. Ennek az életkornak a nagyon nagy megfelelés az egyik életkor sajátossága. Tehát amint ezzel a kontrollokkal visszanyomja, inkább nem próbálja meg, mert a szemedben inkább tökéletes akar lenni. De ha látja, hogy nem érdekel az, hogy tévedtél, sőt, az lesz a jó, hogy látjuk, hogy akkor hol tudunk egy kicsit jobban javítani rajta, tehát nem beírni a kis noteszbe, nem mindjárt is otthon is, nem is érdekel, hogy hányas kapott, nem is érdekel, hogy hány százalék, és nem tudom én, hogy ezt látja rajtunk, hogy nem esek az asztal alá, ha 80 akárhány százalék, és nem 90-estel kezdődik, és nem az a következő szavam, hogy nem baj, majd gyakorolunk, és akkor jobb lesz. Miért nem elég jó a jó? Miért nem elég jó? Tehát nagyon, nagyon lényeges nekünk, de ne nyomjuk vissza ezzel a gyors kontrollal, hanem nagyon sok bátorítást kap, nagyon sok pozitív megerősítést kapjon. Serdülőkorban azt hiszem, itt volt a serdülő előadások, és úgy gondolom, hogy emlékszem, hogy ha nem, akkor lehet még, de nem fogok itt belemenni. De ott a legfőbb képzés, ki vagyok én, és nem a szüleim. Ha egy ilyen különbségtétel, hagyd lássam én magam, és itt nagyon érdekel majd az önismeret, nagyon érdekesek azok, amiket majd mutatok, ezek az önismeretek is kis fogások, és az erősségeknek a kiemelése, hogy melyek azok, amik az én karakteremnek, az én személyiségemnek az erősségei. Fiatal felnőtt körben nagyon erőteljesen befolyásolja ezt az egész önbecsülést a fontos kapcsolataim. Tehát belépnek olyan fontos kapcsolatok, akiket már én választok fiatal felnőtt korban, ugye. Amikor ugye én választottam, hát választunk barátokat, tehát nem csak az hozzánk sodródó osztálytársak lesznek már azok a felnőtt társak, hanem ugye a közösségeket, barátok.
társakat én választom meg. Én választok társat ebben az időszakban. Nagyon fontos lesz, hogy kinek lát engem a társam, kinek lát a társam családja, édes, drága anyósok és apósok. Nagyon lényeges, hogy mit hozunk ki abból a valakiből, akit megkaptunk ajándékba gyerekként. Tehát nagyon-nagyon fontos, mert ez egy új felnőtt kapcsolat. Ugyanígy a munkatársi kapcsolódások, tehát a főnököm, a munkatársai, és a többi, ezek lesznek az új fontos kapcsolatai. 46 éves korban a felelősséget, amiért vállalunk, amit alkotok, tehát nyilvánvaló, hogy az alkotó képességem, amire már nyomot hagyok, és 65 fölött, amit magam után hagyhatok. Ez az önbecsülésnek, ez egy nagyon érdekes, azért talán, és reméljük, hogy vannak szüleink, akik így 61 fölött is így ott vannak a közelünkben. Ugye látod, hogy az önbecsülés még itt is egyszer megroppanhat, és visszafordulhat az is, és egyszerűen úgy látja az életét és saját magát, hogy én húzódni fogadok én már fiam, nem érdemes az egész, nem sikerült esel, se senki nem úgy tekint vissza az életére, hogy minden úgy sikerült, hogy gondoltam gyerekek. Ó, elkezdtem mindent. Megcsináltam úgy, hogy a gyereket neveltem mindenben, azt a párt választotta, azt a szakmát választotta, tehát kiváló. Hát ilyet nem láttam még, tehát nyilvánvaló visszatekintve az életére, itt az önbecsülése és megkérdőzett jeleződik. Itt nagyon sokat segíthetünk a mi idősebb generációnak, hogyha egy olyan tükröt tartunk nekik, mi, ugye, hogy ez de jó, ezt tőled tanultam, de jó, hogy ezt így csináltam, de jó, hogy ezt átéltétek, de jó, hogy láthattam, de jó, hogy ezt megmutattad, nem tudom, hogy kérd el a receptjét, kérd el, hogy hogy csinálta, hogy gondolta, hogy gondolja most. Tehát egy olyan jelenlő tükröt tartani, hogy értékes a mindaz, amit átéltél, amit magad után hagysz. Ez nagyon sokat segít különben, mert különben megint visszafordul ez az önértékelési folyamat, és hát nem lenne jó egy megkeseredés és egy beszűkülés lenne az eredmények. Tehát ezek azok a normatív krízisek, amelyek leginkább útjába állhatnak egy egészséges fejlődésnek. De amit mondtam, ugye, az önértékelés nem adottság, tehát nem olyan, hogy velünk születik, hanem nevelhető. Nevelhető és segíthető, és mondom, hát az, mint ahogy az érzelmi intelligencia sok területe, sok készsége, nagyon sok tapasztalattal. Nagyon sokáig azt gondolták, hogy ez is olyan, hogy ezt is a genetika dönti el. Ma már nagyon egyértelmű, hogy a genetika ebben is nagyon kevés szerepet kap. Tehát vannak hajlandóságok, mint ahogy minden tényleg a genetikának, vannak hajlandóságok, de a környezet százszor többet számít. Tehát a génplaszticitás, amiről ma annyira nagyon sokat hallunk, százszor többet számít. Tehát vannak olyanok, hogy jó, persze, lehet, hogy nyitottabb egy kicsit talán talpra esetben viszonyul a világhoz, de minden más a környezetétől függ. Ez ugyanolyan, hogy azért tettem ide fel a kis zsombócsát, hogy sokáig a dombóról is azt hitték, illetve azt gondolták, és készültek leírások, hogy a dombó az nem képes repülni. Tehát aerodinamikailag lehetetlen, hogy egy dombó egy ekkora potrokkal és ilyen kicsi száj távolsággal felemelkedjen a földről. És ezt szép tudósok leírták. Einstein azt mondta, hogy ez egy egészen különös, mert a dombó valószínűleg ezeket nem olvasta, mert teljes lelkiismeretfúzás nélkül röpköd. Ma már tudjuk, hogy mitől repül a dombó, de csak azért tettem oda, hogy ugyanez volt a génnel kapcsolatban is, és nagyon vastagon azt hittük, vagy azt hitték, vagy nem tudom, hogy az önértékelés és az önbecsülés is genetikai adottság, és ezen nem sokat tudunk változtatni. Az egyik olyan kis talpra esett, a másik egy sajnos olyan kis félékecske, ilyen kis sem. Ez nem így van. Tehát messze menőkig nem a genetika dönt. Volt például ez a James Fallon, nem tudom, hogy őt már idéztem, ez egy amerikai génkutató, aki idegtudós, aki destruktív magatartásnak a genetikai okait próbálta kutatni, meg az agyi rendellenességek, stroke, stb. Ilyen jellegű betegségeknek azt a folyamatát, hogy van-e ennek genetikai meghatározottsága, tehát hogy öröklődik-e ez a magatartás, az agresszív magatartás, vagy akár ezek az agyi rendellenességek. És ezeket úgy vizsgálják, hogy rengeteg agyi metszetet készítenek ilyen betegekről, illetve destruktív viselkedésű emberekről, és ezeket összevetik, hogy van-e valami hasonló mintázata ugye az idegrendszernek, ami azt mutatja, hogy aha, akinek ilyen mintázata van, ilyen génmintázata van, az akkor valószínű, hogy mit tudom én gyilkos lesz, vagy mit tudom én, milyen olyan magatartása lesz, hogy terrorista vagy akár. Szóval is ezeket vizsgálták, és azt mondják, hogy egy hatalmas nagy laboratóriumban rengeteg agymetszet volt tárakva, és egy reggelen, amikor belépettek a laboratóriumba, egyszer csak kiszúrt egy agyat, azt mondják, hogy úristen, az az agy viselője, az tulajdonosa, nem sorozatgyilkos, akkor senki. Mert az olyan volt, mint a klinikai jó. Minden olyan mintázatot hordozott, mint amit láttam, gyilkosoknál, terroristáknál, agresszív embereknél. Leszedi, föltöri a kódot, ugye ezek kódolva vannak ezek a agymetszetek, föltöri a kódot, és mondja, rám vigyorog a valóság a saját agyamból. Saját agy. Egy sorozatgyilkos agy. Mert hogy volt a családban sztrókos, és ugye azt mondtam, hogy azokat is vizsgálták, és azért a családjának az agymetszetei is nem voltak. És gyakorlatilag a saját dolgokból. És akkor nagyon gondolkodom esetleg, hogy hát kiegyensúlyozott családi életet él, jó párkapcsolatban, a gyerekeivel érted, szóval minden rendben van, egy elismert tudós, egy nem tudom micsoda, minden szakmailag, emberileg, minden, hogy hát hogy lehet, hogy egy sorozatgyilkos agyával éle. És akkor azt mondja, hogy egy kicsi részt mondhatok belőle, valaha a genetikai determinizmus hívének hallottam magam, vagyis azt állítottam, hogy a génjeink nagy mértékben behatárolják a személyiségünk fejlődési lehetőségeit. Ám álláspontom mára nagyon megváltozott. Újabban azt gondolom, hogy például a gyerekkoromnak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy életem nem terelődött rázósabb útra. Így is végez az interjúban, szerettek és ez megvédett, de hát le is írja, hogy milyen formában szerették, stb. De azt mondja, hogy például volt egy olyan nagyon nagy hajlandóság az, hogy a recepciót, hogy piszkosul tudtam akarni. De azt mondja, azt nagyon tudtam akarni. Na most ez az akarat, hogy ez milyen csatornába kanalizálódik be, azért ez már a környezetnek a műve. Hogy ez hova fog menni, és valóban volt akkor a akarata, hogy évtizedekig tudod agymetszeteket nézni. Hát engem oda be kell kúrni, és én akarom volna délre. Évtizedekig, tehát ez az, amit felhasznál ebből a génállományból. Tehát a génállomány az csak egy szerszámos láda, és ez egy nagyon nagy, hogy mit csinál vele a környezet. Tehát ez egy nagyon nagy lehetőség is, és hát egy nagyon nagy felelősség is nyilvánvaló. Tehát nem a genetika dönti el az önbizalom kialakulását is, hanem tükörből, társadalmi tükörből, társas tükörből épülnek. Ez itt egy nagy kulcs. Ez az, amit az elején próbálgattam mondani, hogy a másik emberek nélkül nem alakul ki az önbizalom, az önértékelés. Tehát egy olyan tükröt kell kapnom, aki megmutatja a bennem lévő nagymacskát, tehát a kismacskában élő nagymacskát. És ez egy nagyon lényeges párhuzam, hogy nem a kismacskában lévő jelenleg divatos kukutelét, vagy elefántot, vagy tölgyfát, vagy bármi más érted, hanem ami te benne van, vagy van. Tehát ami belőled kijöhet. És nem azt, amit elvárunk, mert manapság mi, ami te vagy, azt tudja megmutatni. Ez a tükör, ez szükséges, és az az érdekes, hogy az önbizalom nem abból épül ki, hogy mennyi értéked van úgy különben belül, mert akkor mindenkinek nagyon nagy önbizalma lehetne, mert igenis mindenkiben rengeteg érték van. Tehát tényleg erre mondta Goethe Csaba, hogy nem hiszem, hogy bárkit is az Úristen pénteken délután a maradék anyagot teremtett volna meg, hogy ez jó lesz neki is. Hanem apait, amelyek mindenkitünkben belerakott. Tehát mindenkiben ott van az a valami. És mégis akkor miért nincs mindenkinek tökéletes önértékelése? Hát hiszen, ugye, azért, mert az önértékelés nem abból épül föl, hogy mennyi muníciód van, mert az úgy jó lenne, hanem tükörből épül. Tükörből. Tehát aminek tükröznek engem, az fog megerősödni. Na, itt azért van a dolgok. Tehát akkor azt mondjuk, a legjobb tükör a feltétel nélkül szerető élet felnőtt tükre. Tehát nem a portás tükör, mert az nagyon labilis. Azt is lesegetik a gyerekek, de az holnap megváltozik. Egyszer nem írod, nem rájulod a Facebookon, már is hülye vagy. Tehát mindegy. Tehát az egy nagyon-nagyon labilis tükör. De a feltétel nélkül szerető élet felnőtt, az visszatükrözi azt is, hogy ez nem annyira oké, mert azt is, hogy különben nagyon oké van. És ilyet. Tehát érted, ez a feltétel nélkül szerető élet felnőtt tükre. Na most, ez az, amelyik képes nagynak látni. Ez az, amelyik képes benned meglátni, de vigyázz megint benned meglátni. Tehát nem azt látom meg benned, amit belőlem hiányolok, és nem tudom, hogy én kosaros akartam lenni, és nem akartam, de jó, mindegy. Tehát is akarhattam volna. Tehát, ha mondjuk is, akkor van egy hosszú gyerekem, és akkor abból kosaras nevelek. Ne. Mert lehet, hogy a hangyajárás bírja csak mondja nagyon, és nem a kosárjárás, mit csináljuk. De az van benne érdeklődés, meg az az ő affinitása. De tudom nagynak látni ezt a még kicsit, tehát azért egy nem létezőt látsz, még egy nem megvalósulót látsz benne, óriási feladat. És ezt kinézni belőle. Na most azt mondjuk, hogy minden nagy formátumú ember mögött meg lehet nézni gyönyörűen, ott van az az egy-két ember, az a tükör, aki őt szerette és kinézte belőle. Mindenki mögött. Általában ezek a szülők, hogyha jól sikerül az egész kapcsolódás, ugye szokták is mondani, hogy minden teknős gazella az anyja szemében. Szóval tudja azt látni, és bátran látja, és hiszi is abba, és tudja ezt kinézni belőle, és ezzel a kinézéssel így működünk, így vagyunk teremtve, nagyon-nagyon különös ez, hogy ez a kinézés ez olyan erőket mozgat be, szunnyadó erőket mozdít be. Tehát ez az, amit talán itt is már emlegettük a Pigmalion kísérletet, hát ez egy csodálatos kísérlet volt, be is vonult a pszichológia nagykönyvébe. Ugye bementek pszichológusok osztályba, mindenféle csináltak egy IQ-mérés, tehát kiküldték a tanárokat, és utána csináltak egy listát. Hadd gyerek az egyik papíron, mit tudom, az összes többi a másokon. Utána odaadták a tanároknak, és azt mondták nekik, hogy itt van ez a hadd gyerek, ezek nagyon ingyenletesen. Tehát erre nagyon figyeljenek az elkövetkezendő időben, a több is nagyon jó, persze. De ebben mindben van valami különleges kis büté, és nem tudom micsoda. És akkor szépen elmentek. Hát kérem, nem történt semmilyen vizsgálat, a hadd gyereket hasracsapásos alapon írták fel a lapra. Tehát nem is látták őket. És így jöttek oda a tanítónak. És visszajöttek egy év múlva, és csináltak igazi vizsgálatot, és kérem szépen, mind a hatnál mérhető IQ növekedés volt. Mérhető. Egy év alatt. Nagyon erős azért ez. Nem voltak buták a tanítók. Nem ítéljük el, csak egyszerűen így működtek, ahogy az ember működik. Hogyha benned van egy valami, hogy igen, erre oda kell figyelned, akkor nyilvánvalóan az egész viszonyulások ilyen lett. Na, tudod te azt? Na, válaszolj, na, mondja, na, hány? Na, nézd, na, hány? Kettő! Azaz, tudod, látod. Érted? És ki nézi belőle? Ki hívogatja belőle? És egy másik már meg, mit tudom, egy látom, hogy esélyt ősz meg, mert nem így a házi feladatosság. Érted, így nem ezzel lett semmi. Hát én mondtam neked, hogy tényleg nem lesz semmi. De már azt mondja, hogy nyomorék házasz, hogy én soha nem tudom megint. Hát szépen. Érted? És ezzel. De ugyanígy sokféle másban nincs idő az ezeket ilyen körülírni, de ez a kinézi belőle, ez hihetetlenül működik. Tehát ez nagyon fontos. Ott volt Churchill, gyerekek, Churchill pocsék tanuló volt, de tényleg. Minden iskolában kidobták, aztán beiratták egy katonai iskolába, az volt a legjobb iskola alatt, olyankor. Beiratták, és azt mondja, ott volt például egy német-latin tanár. Azt mondja, a németből is kettes volt, meg latinból is, majdnem megjúgatott, de azt mondja az ember, az kezdettől fogva azt mondta nekem, barátom, neked ez a nyelvet nem megy, de hogy te belőle nagy ember lesz, az biztos. És érted, látod benne valamit, és azt mondja, élete végéig levelezett ezzel az emberrel, mert onnan érezte ezt gyere, vagy valaki. Picasso mondja, az anyjáról azt mondja, de azt mondta anyám, fiam, ha szerzetes leszel, te leszel a pápa. Ha katona leszel, akkor táborokat leszel. Hát mi a festőművészettel és Picasso vagyok. Érted? Szóval ezt jelenti az a valaki. És ez egy nagyon lényeges dolog, hogy legyünk egy valakijei, tehát a szülők nagyon lehetnek, és lehetünk, mint bábák, ugye más gyerekeknek is ugye a valakijei, aki kinézi belőle azt, ami benne rejlődhet, és hát ezt megerősíti benne. Majd még mutatok ilyet, remélem. Jó. Ehhez nagyon fontos az, hogy ne hasonlítgassuk. Tehát az önbecsülésnek nagyon erőteljesen állt a hasonlítgatás másokkal. Mert ő neki, ezt mondom, hogy saját magához képest kell majd növekednie. Tehát azt a kicsi macskát nem jó összehasonlítani egy miért nem nő már ormányod, mint a szomszéd pisinek, aki az elefánt lesz, érted? De a másikkal való összehasonlítástól senki nem boldog. És ez nem is motivál. Ez egy jó nagy tévedés, ez egy nagyon rövid távol. Nézzek már a Pisti, hogy megcsinálta, hogy hát ez nem fogja eltölteni nagy örömmel, és nagy motivációval sem. Hogy jaj, a bátyám már ilyenkor a WC-be kisírt, vagy mit tudom én, bármi. Vagy a szomszédosztály ez mind ötöse írta meg ezt a dolgozatot. Menjen át tanárni a szomszédosztályba, szabad. Tehát sem érdekes senki sem. Tehát ugyanúgy, sokszor belegondoltam abba, hogy hazajött már a férjem mondjuk, és azzal jön már konyhájából. Ja, te nem tartsz, még sem volt. Hát apám, ott a szomszéd az, hogy kérdezik. Nagyon-nagyon bántja az ember, az állandó összeférés. Sokszor testvérekkel, sokszor osztálytársakkal, sokszor a szervezethez, sokszor ehhez, ahhoz. Ne, önmagához, megint egy kicsit jobban, mint te saját magad.
Ez az igazi húzóerő, ez tud az igazi húzóerővé válni.
És aztán jön majd a képessé tenni rá, most mindjárt segítek, hogy hogyan. Tehát először is egy kinézni, tehát magamban megteremteni, nem hasonlítgatással, hanem ő belőle az, ami benned a nagyban. Ez itt van egy ilyen gondolat, hogy azt öntözd, amit növelni szeretnél. Tehát most itt meg kell nézni azt, és nem mindig azt, ami nem megy, jaj, és akkor jaj, még ez, hanem azt megerősíteni, ami az övé. Na, nézzük. Ennek az iránya mindig az, hogy először van egy emberem, egy másik emberem, aki bízik bennem. Tehát ez így indul. Tehát ott vagyok benne. Na, és van egy emberem, aki már látja, tudod? És ez egy nagyon lényeges kapcsolódás, itt egy kötődésen keresztül megy ez a dolog, de egy kötődés nélkül nincs önbizalomnevelés, semmiképpen. És tulajdonképpen ez az a bizalom, amit ő fölépít, ami még hiszi a lehetetlen. Tehát ezzel mindig szokott lenni egy bizalom előadás, ami most itt nem volt, és abból vettem ki ezt, hogy igen, hiszi a lehetetlen, a még nem láthatót, azt is hiszi benne, és elkezdi azt kihozni. Itt van ez a Vilma Rudolf, hát ez egy hihetetlen szép példája annak, ez az édesanyja állította talpra, de hát ennyire, mint látjátok. Amikor az orvosai azt mondták, hogy nem fog tudni újra járni. Na most egészségesen született ez a Vilma, ezt őt hívják a Fekete Gazellának is egyébként, aki futóversenyt nyert, de majd mindjárt megmutatom, hogy mi volt a menete. Azt mondja. Koraszülöttként 2 kg testsúlya látta meg a napvilágot. 4 éves korában skarláttal és tüdőgyulladással került kórházba. Gyermekbénulás következtében az egyik lába megbénult. Édesanyja kitartásának köszönhetően, aki hetente 2-szer hordta egy a feketék számára kijelölt 50 mérföldre fekvő kórházba kezelése, sikerült élet múlva rára állnia. Na itt azért kicsit álljunk meg. Tehát egészségesen születik, van egy remény az anyának, volt egy betegsége, lebénult az egyik lába. És egyszerűen látszik, hogy gyógyul, de az nem áll. Azt mondja az orvos, nem tudom, nem fog még egyszer menni. Azt mondja az anya, de mégis hát van, nem lehetne mégis valami. Hát kezelni, de szerintem nem. Elmélet 60-as években vagyunk, tehát nem volt számára fehér kórház. 10-valahányadik gyerek volt a családban, tehát azért az, hogy hetente 2-szer hordta az 50 mérföldben lévő kórházban, hát azért ez nem volt akkor a kicsi dolog, ugye nem volt intenzívű, nem tudom micsoda, de fogalmam is, hogy jutott át. De minden esetre, amellett, hogy tartották a családot, hordta ezt a gyereket, úgymond reménytelenül, és az orvosnak a minden ellenére próbáljuk meg. Van az önéletrajzírásában gyönyörű, ahogy ez a Vilma ír róla, hogy amikor kapott például egy járógépet, hogy hát akkor most már nem fog, most akkor tanuljon meg a járógépen járni. És azt mondja, oda jött a nem, és azt mondja, vegyük le minden nap, csak egy kicsit, vegyük le, próbáljuk meg. Azt mondja, összemosodtam, nem baj, vegyük le. Megint összerosgattam, megint tudtam egy kicsit megállni. Na, ez jó, így 10 éves korára tanult meg járni, 4 éves korába bénult le gyerek, 10 éves korára, na akkor annyira megtanultasz a lábakot, elkezdett futni, kosarazni világ, gondolhatjátok azt az örömet, azt a mindent, mert persze jó, igen. És akkor megtanult járni, és 20 évesen nyerte ezt az olimpiát. Hát ebből érdemes belenézni, mert már ebből felvétel is készült, ezt már lehet látni, hogy hogyan fut Vilma Rudolf, itt van ő.
Hát csodálatos, 3 számba is nyert, ahogy látták. Akkoriban nem volt szar, azért most nem esünk hasra már, hogyha valaki 3 számba olimpiát nyer, hát jó, hasra esünk, de nem annyira, mint annak idején, azért ilyen nem volt, és ne felejtsük el, hogy mellette jogi egyetemre járt, tehát nem volt külön sportiskola, meg nem tudom, magántanulás, járt az iskolába, és közben megnyert az olimpiát 3 számba úgy, hogy bénán indult az élete. Ezt jelenti a kinézni belőle, tehát ezeket az erőket tudja mozgósítani hihetetlen erővel, amit szinte úgy is lát, és ami még nincs meg. Ott van Helen Keller, hát azt is azért tettem be, hát nem látszik egy összeroppant nőnek, ugyebár. Siket és vak, az siket és vak, szintén úgy jött az élete, hogy egészségesen született, és aztán egy ilyen skarlátszerű betegségben, amit akkor nem ismertek fel, megbetegedett, és süketség és vakság lett mind a kettő a következménye. És csak egy valakivel, egy 6 éves kislánnyal, a szakácsnak a 6 éves kislányával tudott valami saját nyelvet kialakítva beszélgetni. Aztán fölkeresték a Szülők a Vakok Intézetét Bostonban, és ott talált egy valakit, aki szintén egy látássérült valaki volt, és ő lett a nevelője, meg hát a barátnője, meg a 49 évig kapcsolatban voltak, és ez a bizonyos Sullivan, ez fejébe vette, hogy megtanítja Kellert, hát legalábbis kommunikálni valahogy. És mit tudom én, például így csinált, hogy a vizet jelképező mozdulatokat végzett a tenyerén, és miközben vizet csöpögtetett rá. Tehát gondold meg, se nem hallja, se nem látja, és valahogy így kell az egész a nyelvet, meg a mindenfélét megtanítani. Szóval hihetetlen erőfeszítés. Aztán egyszer csak ez a 10 éves kislány megismerte egy norvég siket vak kislánynak a történetét, aki megtanult beszélni. Na most ezen felbúzulva ő is meg akart tanulni. Látod, megint itt van egy élmény, hogy ez sikerült már valakinek. És ez a Sullivan is kellett egy ember, aki ebbe hitt és tovább csinálta. Hát nem is tudom, hogy megtanult ugye a brellírással, de azt mondja például, hogy egy ilyen eszközzel egészítette ki a tanulását, hogy megérintette a beszélők ajkait és torkát. Érted, hogy nem is tudjuk elképzelni, hogy valaki így kezdjen beszélni, tanulni, hogy ezeket így tapizza, és nézi, hogy akkor valahogy ez hogyan lehet jó. És akkor közben ez a tanítója ujjaival betűzött a kislány kezén. Tehát van is egyébként magyarul megjelent életrajza is, mert van egy film is róla, valami Madára címe, nem tudom mi, de meg lehet találni. Döbbenetes, hogy ezután tulajdonképpen olyan szépen megtanult, nem az, hogy szépen, hanem tartok egy párat, hogy azt mondja. 24 évesen magna cum laude kitüntetéssel diplomázott, megtanult, hát várja, valami 6 nyelven, ezt nem is találom azt a papíromat, hogy mit tudom én, sok nyelven megtanult beszélni, és 12 könyvet és számos cikket írt. Ugye 24 évesen diplomázott, tehát nem csúszott meg, tehát így érdekes módon ezt el tudta végezni, és ő lett az első siket vak, aki bölcsészdiplomát szerzett, és utána világhírű szerző és szónok lett. Szónok, érted? A siket vakból szónok. És hát azért láthatjuk azt, hogy nem egy elveszett nő, tényleg azt lehet mondani, hogy hihetetlen, gyönyörű életet élt, és hát nagyon érdemes. Ilyen sorsokkal is nagyon érdemes foglalkozni, és érdemes a gyerekeknek megmutatni, satöbbit, sokfélét, tehát ilyeneket, hogy lássanak, érted? Lássam mintát, hogy egy emberből mi minden húzható elő, és mi minden rejlik benne, vagy rejtőzködhet benne. Jó, most ezt nem ragozom tovább, és nézzünk tulajdonképpen apró eszközöket. Hát nem olyan aprók ezek az eszközök, de mégis nagyon aprónak tűnnek. Fogok most felsorolni viszonylag sokat, viszonylag röviden is, mert hogy miért? Ugye érzelmi intelligencia készség, ami csak sok-sokféle szinapszissal, ugye nagyon sok a benyomott szinapszissal növelhető. Azért kell belőle sok, hogy nehogy törlődjön, ugye, mert emlékeznek minden idegrendszerben ittításon időként. Tehát egy-két élmény az nem élmény, mert idővel törlődik. Tehát sok ilyen élmény kell. Tehát ezért kellenek a nagyon apró eszközök, tehát most olyan, tényleg lehet azt mondani, hogy banális eszközöket sorolhatunk föl, de ezek azért jók, egyik se hozza meg az önértékelést önmagába, persze. De ugye mivel, hogy mi vagyunk a tükrök, és ezért egy gyereknek képes lehet,
lehet egy család, egy iskola, egy közösség, folyamatosan, mint egy kis kaleidoszkóp, érted? A legkülönbözőbb kis tükrözéseket, holnap, meg holnap után, meg szerda este, meg kedreggel, meg nem tudom, meg hétfő este, meg nem tudom, ilyenekor, tükrözni, ami szépen összeáll egy hosszabb folyamatban, egy önértékelésé és egy önfestésé. Tehát ezek azért ilyen apró eszközök, de ennélkül nincsen megerősödés. Például, közös megoldás keresés, beszélgetés. Nem hozzá beszélni mindig, hanem vele. Érted, keresgélni. Te hogy gondoltad, mire gondoltál, miért gondoltad ezt jónak, stb. Nem kell így egyet érteni. Nem kell megszavaztatni, semmit nem kell, csak beszélgetni kell. Mert a beszélgetés mindig azt üzeni egy másik személynek, felfőzelésünk vagyok. A beszélgetés azt üzeni, hogy neked is lehetnek gondolataim. És neked is lehetnek jó gondolataim. Érdemes téged meghallgatni. Érdemes veled leülni ilyen kicsit. Hihetetlen felemelőnek érzik a gyereket, ha az ő, ugye tekintély személy, leülnek velük csak úgy beszélgetni. Engedd oda például, amikor mit tudom én, egy társaságban beszélgetett nálatok, vagy egy kicsit ő odaüljön. Nem kell, érted, nem kell olyan, hát érted, hogy miről beszélek, hogy ja, és te mit gondolsz erről? Nem kell erőltetni, nem kell kihúzigálni, de adott esetben meg lehet kérdezni, és te ezt hogy látod? Jaj, te nagyon felemelő. Hát most gondold meg, hogy te veled is, hogyha jön egy ilyen tekintély személy, nem tudom, kikének ilyen tekintély személy, bevonom egy perc pápa, és azt mondanám, hogy jaj, mert ilyen létszínek, majd bárjál el a bevonás után, hát hogy jó volt, hogy szeretnék veled egy pár szopára, de nagyon jó. Hát ha felemelted a legjobban, de nem szeretett vélet, akkor nem is én. Szóval, nem túl sok utasítás vagy tanács. Kicsi gyerekeknél sok szabály kell még, ugye sok kell ahhoz, hogy biztonságban érezze magát, de most nem abban a korosztályban vagyunk éppen. Tehát abban a korosztályban, akik itt vannak már körülbelül, azoknak már egyre kevesebb utasítás. Tehát egyre több bizalom, egyre több olyan valami, amiben már ő is döntött. Kellenek a kerítések, kellenek a karámok, kell egy kétszörök, kell a vezetés neki, de egyre kevesebb. És inkább érted is egyre kevesebb tanács. Mert hogy a sokféle előírás, a sok szabály, azt üzeni egy embernek, és ez például pár kapcsolatban is érdekes már, szabályok mindenféle, aljós kapcsolatban is érdekes már, a sok szabály, munkatársi kapcsolatban is érdekes, a sok szabály azt üzeni a másiknak, hogy te ezt egyedül úgyse vagy képes megcsinálni. Mindent elő kell írni. Tehát a legutolsó izék, hogy ezt mit kell. És ez viszi el az önbizalmat, ez viszi el az önbecsülést, érted nekem mindent előtt. És rá egy ilyen utasítás függő személyiség lesz, aki hát én magam ezt olyan, hát hogy is tudhatnám. Tehát kevés szabály, mindig egyre kevesebb szabály, és adni neki több felelősséget, több önállóságot, több döntést, még akkor is, hogyha a szabályral jobban elő tudnál írni. Tehát, hogyha jól előjönne a kártyát. Nem, hogy inkább legyen egy kicsit rosszabb, vagy egy kicsit gyengébb, de próbálja meg megcsinálni. Ezért például ez a minőségbiztosítási rendszer ember közegben, például tanárban, vagy gyerekeknél biztos, hogy kocsi, az önértékelése vonatkozólag. Tehát a folyamatát előírni embereknél nem nagyon jó eredménnyel jár. Tanulni tőle. Ez egy jó kis fogás. Mindenkitől lehet tanulni. Tehát amikor például pont a serdülök, jaj, de te ezek annyira boldogok, hogyha egy valaki, egy olyan, aki mindig persze mindent tud, és persze, hogy tudja, tudni. És egyszer megkérdezi tőle, hogy figyelj, ezt hogy csináltad? Hogy kapcsolod be? Hogy jutottál el ide? Hogy valami, mindig találsz valamit, amit lehetne tanulni tőle. És ez nem is az az érdekes, akkor is kérdeznek, ha tudnád, hogy kell. Hát hagyd el, hadd mondja a szerint, hadd mondja, hogy hogy csinálta meg, hogy nem lehet, hogy valami, vagy mire jött rá, stb. És akkor ott ebben a helyzetben egyrészt azt is megtanulja, hogy már lehet az én szülőmmel beszélgetni olyanról, amiben én jártas vagyok. Tehát lehet erről is beszélni, gépen, például, meg ezekről az alkalmazásokról. Olyan vizéket letöltettem a telefonon, soha nem használtam. Hát ezt éppen letöltöttem, ott megcsodáltam, jó, de jó, mert én azt utána letöltöttem. Tehát egyszerűen tanultunk tőle. Tehát az, hogy nagyon értékes ez neki. Gondolj csak meg, te is, mint mit tudom én, gyakorlóházi asszony, fogadsz egy rendes sereget, mindenféle jönnek. És egyszer egy másik asszony jött, hogy elálljon a pogácsától. Te! Hú, ebben mit tettél? Tehát ez annyira jó, tehát ez ritka jó. Hát semmi, csak egy kis túros pogácsa. Mit semmi, érted? Ízol, mint egy... Jaj, érted? Hát ez a nagy házi asszony. Ne, hát ez a kis túlos fogás. Hát majd leírom a receptet, jó? Érted? Szóval büszke vagy rá, ahol lehetett tőle tanulni. És ez mindig nagyon felemelő.
Mondja is egy ilyen kis anekdota, hogy egy új gépsor fejeznek üzembe. Hú, mindenkit várja, mindenféle és nagy, mit tudom én, nagy készület, megpróbálja beindítani, hát nem indul a gép. Na rögtön táviratoznak, kérem küldeni szerelő, gépre baj van lenni. Jó, jön egy fiatalember, fogok az ajtón, egy alig serked a szakállal, nagyon fiatal gyerek, hát rögtön táviratoznak újra. Kérem küldeni komoly szerelő, gép egyáltalán nem indulni. Erre visszatáviratoznak, kérem használni fiatalember, ő feltalálni gép.
Mindenkitől lehet tanulni, és ez egy nagyon fontos eszköze annak, hogy építse ezt az önbecsülést.
Bátorítás, elismerés, a pozitív visszajelzés, aztán már beszéltünk róla. Talán ez is volt már, nem tudom, hogy itt volt haragkezelés vagy kritika, hogy egy átlagos élet alatt kapott dicséretek 70%-át 5 éves korunk alatt kapjunk. Beszéltünk már erről itt ebben a közegben? Gyerekek, ez nagyon-nagyon, ez egy széleskörű kutatásnak volt az eredmény, de fogalmat is, hogy tudták. De azokat a tendenciáknak biztos, hogy igaza lehet. Tehát gondolj meg, hogy 5 éves kor alatt minden kicsi izér, jaj, de aranyos, ahogy leült, jaj, de édes, ahogy fölállt, jaj, de láttad, ahogy kipattant a szemcsére, jó, tudod, de amikor becsukódik, jaj, ez az nem nagyon nincs. És akkor minden ér, még a kis tudviságokat is érte, felhívod anyukádat, hogy hú, te, ma, hát kifújta azt a spenótot, érted? Az egész konyha falat beterítette, én nem is tudom, honnan volt benne egy spenót az életben, nincsen egy spenót, érted? Ma! Szóval szinte olyan kis vagány volt ez a dolog is, amit úgy megvan. Akkor eljön az 5 éves kor könyv, és akkor elkezdünk félni. Jaj, most fogod elkapni, jaj, nem szabad mindenért megdicsérni, jaj, nem szabad. Nem szabad, jó, mindenért tényleg nem szabad megdicsérni, nem ez a kérdés. De amiért valaki erőfeszítést tett, és ez egy nagy szabály. Ha valaki valamiért erőfeszítést tett, az tessék kimondani. Hát az nem fog fájni, senkinek is elkapatni sem fogja. Amiért erőfeszítést tett, ezt azért jól kell ismerni. Tehát nyilvánvaló, tehát minden ötösért se dicsérni meg, hanem amiért erőfeszítést tett. És minden hármasért megdicsérném, amiért erőfeszítést tett. Tehát nagyon lényeges az, hogy amiért erőfeszítést tett, azt értékeljük, mert azt meg lehet ismételni. Azt szívesen megismétli. Tehát ez a jó dicséret. De azt mondjuk ki, mert ilyenkor jön az, hogy jaj, hát természetes dolgokat nem szabad megdicsérni, természetes dolgokat. Édes drágám, ha azért a természetes dolgok ér is erőfeszítést tett, akkor igenis szabad. Azért, hogy legtöbbet is tegye meg. Múltkor ugye köztem egy nevest, azt mondta az egyik fiam, hú, anya, ebben mit tettél, ez nagyon jó lett. Hú, ez nagyon jó lett. És akkor mi eszembe jutott, gyerekek, 58 éves vagyok. Hát csak összehozok egy neves, nem? Hát most akkor ez egy természetes dolog, nem? Vagy akkor elkapatod ezzel, hogy azt mondta, hogy jaj, de jó, akkor most vagyok elkapatva? Nem? Következő vasárnap 4 jobb levest főztem. Tehát ez az, amit felnőtt korban, gyerekkorban, kiskorban, nagykorban, amiért erőfeszítést tett, az tessék kimondani. Tessék kimondani. Mert különben tényleg nincs az a megerősítő funkciója, hogy érezhetné, hogy merre felé az előre felé jó. Az erőfeszítés értékes, mert erre mit tudom. Tévedni nem jelent hiba. Ez nagyon lényeges ebben a vonatkozásban, és nincs olyan előadásom szerintem, amiben ez nincsen benne. Ennek ellenére, jaj, csak hiba, ne csúszom be. Ez az idétlen felfogás, vagy hihetetlen. Attól lesz jó valami, biztos, hogy itt is elmondtam. Hatékony tanulás akkor van. Kíváncsiság, csinálás, tévedés. Ha bármelyik hiányzik belőle, nincs tanulás. Se szociális, se kommunikáció, semmilyen sem. Csinálás, kíváncsiság és tévedés. De a tévedésből tudok újra próbálkozni és újra javítani. Biztos itt is elmondtam, hogy a bölcs, meg a nem tudom, egy tanítványokat kilőn, lóbáljuk a lábukat, folyik a víz. Azt mondja a tanítvány, te figyelj, mester, ha beesünk a vízbe, akkor megfulladunk. Nem fiam, csak ha nem jössz ki. Ez a mentalitás, ott van. Nem csak ha nem jössz ki. Tehát tévedni lehet, tévedni szoktunk, én is, te is, mindenki. A bajok kezdődik, ha nem jössz ki. Tehát, igenis, a javításnak a lehetőségét mindig megadni, az újrakezdésnek, a tényleg a jóvátételnek a lehetősége. Itt van a kritika. Volt itt kritika? 5:1 volt ilyen? Jaj, le vagyunk maradva, gyerekek, magunkhoz. Azt mondja, kritika módja. Jó vagyunk még azért. Azt mondja, kritika módja, még egy negyed óra kell. Azért belefér még, nem? Negyed órát vártak, negyed órát ráhúz. Jó, de már megszokhat ez ilyen kiség, de nem akarom, hogy ez. Tehát azt mondja, a kritika mondja. A kritikáról érdemes egyszer, hogy hogyan érdemes odaadni ahhoz, hogy egyetem meg lehessen hallani.
De az a helyzet, hogy a kritika minden idegrendszerbe, de mindenkinek az idegrendszerébe oda esik, ahová a fizikai bántalmazás, vagy a törvény. Tehát akármilyen gyenge és enyhe kis kritikáskát megfogalmazol, az idegrendszere a másiknak, de mindenkié úgy érzékeli, mintha főpofosztat volna. De és akkor utána jön az, hogy jaj, csak azért mondok, tehát nem arra, hogy én csak éppen azért, csak jó szándékok, jó szándékok, hát vagy ezt mondva, jó szándékok, jó főpofosztat, kész. De meg kell fogalmazni mégis a kritikát, nyilvánvaló, én vagyok a felelős érte, hogy elmondjam, hogy mi a nem jó, nyilvánvaló. De azzal számoljunk, hogy fáj. Először is mindenkinek fog fájni, akármilyen jó szándékkal beszélsz, és mindenféle. Tehát fáj. Ezért finoman figyelni kell azt, hogy hogyan kell egy kicsit érzéstelenteni ezt a helyzetet, hogy befogadható legyen az a kritika. És például ez egy érzéstelenítési mód, hogy attól a személytől tudok elfogadni kritikát, mert ugye hát nevelés során sok kritikát kell mondanunk azért, attól a személytől, akitől öt megerősítő gesztust kaptam. Na most mondanak 3:1 arányt is, de a 3:1 az nem rám vonatkozik, mert azt mondják, hogy ha gyerek az illető, vagy fejletlen személyiség, vagy közel áll hozzám nagyon, akkor 5:1. Tehát a gyerekeim mindent kitipálnak. Fejletlen is, gyerek is, és közel is áll. Tehát minimum 5:1. Ez ugye azt jelenti, hogy egy kritikát akkor tud befogadni, és akkor nem rombolja az önbecsülését, és tudja hova tenni, és inkább javításra fogja fogja, ha kapott tőled öt pozitívot. Ezért szoktam mondani, lehet, hogy itt is ott, hogy kapd rajta, ha jut te. Hát kapd rajta. Hát egy serdülőnél nagyon nehéz, hogy azt az ötöt összegyűjtsen. Tehát ott elég kapod el magadat, és gyűjtögetni kell, hogy most volt egy, megedem. 5:1, tudod, hogy ez mennyire sok? Én modelláltam magamnak. Hát, nagyon elkeseredtem. Ugye, hazajnak ők, leönt mindent az ajtóba, mindent. Táskasás, azt a mit tudom én, minden ott, bőr, kész. Csak a sáros kitőtlen. Azzal bejön. Egész eddig az öcse nagyon jól eljátszott. Amint elmegy az öcsi mellett, visítás normális, kész. Bejön a konyhába, mi az első szava? Anya. Már megint el a kapusztamon. Na jó, erre én feltudom az indulmat, szépen gyere, meginvitálom az ajtókat. Édes gyerekek, hányszor kell neked valamit elmondani, hogy legalább ne ide ölts le, hogy a következő is be tudjon jönni. Hát legalább kicsit tót félre, egy hólapáttal vagy valamivel. De érted, hát nem igaz, egész életet utána, hogy pakoltam, nem tudni, senki sem képet, jó, igen. De legalább a sárosszipődet levehetnek volna, mert te csak egyszer is fölmosságon ment a lakásba, akkor azt tudnánk, hogy ez nem ennyire egyszerű, és az kár nem. És az öcsikét milyen szépen eljátszott egész életet, miért kell azonnal piszkálni, ahogy belépsz a szobába. És mi azt, hogy kérdezte, drágám, mondtam, hogy nyugodtan bemehetsz a menzán, és akkor egyszer majd különbséget tudsz tenni, kérdezte, és kérdezte. És ez 7 kritika volt. 7! Jó, mondjuk nem vagyok olyan művelt, hogy tudom, hogy ő az egyhez. Mondjuk a 3-t olvastam csak. Egyszer 3, 21. Hol volt meg a 21 pozitív? Hol? Reggel nálatok meg van? Tessék, jaj, de jó, felkeltél, jaj, de jó, hogy időbe felkeltél, milyen aranyos meg, hogy elkészítetted a reggelit, de jó, hogy be van pakolva a táskát, milyen jó, hogy megtaláltad a tornacipődet, és hogy időbe elmondtál a 20-hoz. Bravo! Hát, hogy ezt jelentettek a sorot, reggel, akkor gratulálok. Volt meg. És mikor lesz meg? Hol van meg? És 7x5? 35 barátom! 35! Hát kapra a jöttek, mert különben nem áll meg az egyetlen, mert kritikát se. Tehát ez a helyzet. És ezért nagyon fontos, mondtam is, hogy ezt ki kéne írni minden hűtőszekrényre, így, hogy 5:1. Tudjátok, ha ennyi családban már csinálnánk az 5:1, egész Szeged légköre megváltozott.
Biztos vagyok benne. Nagyon sokat számít. De tényleg nagyon sokat számít.
Na most a szellemi otthukást
most nem mesélem el.
Nincsen annyi idő, de ez nagyon ellenem, hogy nem olyan jó. Tehát az értékelésben is azt mondjuk, hogy mondjuk ki a jó. Tehát egyszerűen ugyanúgy, hát ez az iskolájából szoktam elmondani, hogy ne csak a rosszat jelezzük vissza, hanem mondjuk ki azt is, ha jó. Emeljük ki azt. Tényleg írjuk le. Vannak olyanok, most már volt ez a zöld toll módszer, biztos látták az interneten cirkán, ugye, hogy egy tanító ráállt, ugye, hogy nem a rosszak, hogy karikázta be pirosság, hanem az, hogy ez szép, zöldet. Hát ugyanoda jutok. Hát végül is mit akarsz, hogy mindenki szép legyen? Hát ezt úgy is meg tudom mutatni, hogy ilyen legyen mindenki. Hát nem csak a pirosat kell vallászni. Hihetetlen. Mondja is nekem, van is több tanító ismerősöm, aki elkezdte és csinálja. Nagyon-nagyon működik neki. Nagyon működik. És ugyanígy az újrakezdésnek a lehetősége nagyon-nagyon fontos. Tehát újra így dolgozatok, hát ezt talán felszoktam mondani. Az én hatékonyság tapasztalati. Ugye az elején mondtam, az jöttől 4 éves korban jön be. Hatékony vagyok. Tudok valamit csinálni. Na most ez nagyon sokszor nem az iskolai területeken hatékony valaki annyira. Tehát ezeket a tapasztalatokat megszervezni köré. Hogyha ő a bicikli szerelésben hatékony, akkor abban lehessen, tehát lehessen csinálni azt. Ha a kosarazásban, akkor lehessen az, ha nem tudok, keressünk neki olyan területeket, ahol ő hatékony lehet. Sokszor csak egy olyan, hogy mit tudom én, már meg tud főzni egy teát, vagy nem tudom én, tud sütni egy, mit tudom én, valamit tud csinálni, be tud lenni egy szöget, vagy valami csodát. Szóval egyszerűen érezze azt, hogy hatékony. Ez egy nagyon fontos tapasztalat. Lesz. A szolgálat az adakozás. Nagyon nagy eszköz. Tulajdonképpen, amikor valakinek segítek, akkor úgy élem át magamat, hogy gazdag vagyok, jó vagyok, tudok valakinek valamit adni. Szokták is mondani, terápiában is szokták mondani, hogyha nagyon nyomorultnak érzed magad, keressél egy még nyomorultabbat és segíts neki. És ez tényleg hatékony valami. Mert akkor hatékonynak érzed át magad, ez az hatékonyságnak az egyik eszköze. Tehát egy adakozás, egy valami, amikor a sajátomból adok, amikor tudok, és akkor láthatom, hogy ezzel segítettem, vagy nem tudom én valakinek segíteni, vagy a leckét elvinni, vagy a Magyinak, vagy bárkinek, keressük meg az alkalmait, hogy lássa meg a gyümölcsét. Tehát tudod, azért is jó, hogy például, ha mit tudom én, cipős doboz, most jönnek ezek a dolgok, ugye, hogy a magáéba vagyunk, és nagyon jó lenne, hogyha valamelyest végig tudnám kísérni, és oda el tudnám menni, hogy látná azt, hogy hova esett le ez a dolog. Mert az egy nagyon nagy pecsétnek illana, sikerült hatékonyan valamit magamból adni. Időt hagyni a neki igazán fontos dolgokra. Erről biztos, hogy volt már szó, talán remegettem is mindegy, hogy azt a hobbiaikat engedni csinálni. Akkor is, amikor lefele megy esetleg a valami tanulmányi, onnan fog erőt meríteni. Tehát amikor úgy látjuk, hogy nincs elég ereje, nehogy azt húzzuk ki alóla, hogy akkor nem jár azt kosarazni. Vigyázz, vigyázz. Tehát azokat a területeit, amiben ő jó. Azt szokták mondani, ez a bizonyos self-komplexitás, tehát hogy minden, tehát az énünknek több rétege van. Nem minden rétegünk működik mindegyik kiválóan és csillagos ötösen, de vannak olyan rétegek, mindenkinek vannak ilyenjei, amik tényleg jól működnek. Na ezeket sokszor átérjük, ez nagyon fontos, mert pont a kudarc szűrésben lesz majd neki szerepe, hogy amikor egy kudarcos területre, mindenki kerül majd kudarcos területre, hogy akkor az nem sikerül, de érezzem belül, hogy azért nem vagyok akkora tuki. Hát másoltalon jó vagyok. Jó van, ez nem annyira meg. Hát én éreztem azt egész kisgyerek koromban, hogy nagyon jól tudok zongorázni, de a 100% számításhoz azért özölök. És nem lettem lelkísérő benne, mindent megpróbáltam bennedeket, hogy volt az életnek egy olyan része, amelyben tudtam, hogy mondjuk jó vagyok, vagy sikeres vagyok. Az ítélet aljára most nem tudok rámenni, mindenkinek külön. Igen, tudom, hogy nem. Az intelligencia pillére, hát nem tudok rámenni, azért kicsit segítek ebben. Az intelligencia, ugye sokféle intelligencia van, ez biztos már mindenki tudja. 7 félét szoktak emlegetni, de ma már 13 félét is emlegetnek. Az a helyzet, hogy az iskola, kivétel a szegedi diarosra, az 2-3-at használ általában, tehát azt nyomja. De igenis mindenkiben, mint a 7 benne van, csak az a helyzet, hogy az egy adottság, figyeld, nem készség, adottság, belül született úgy, mint a magasságon, hogy melyik kettő intelligencia pillér áll elő. Úgy képzeljük el ezeket az intelligencia pilléreket, ugye van nyelvi, zenei, mozgásos, mit tudom én, logikai, mondtam, ilyen interpersonális, intrapersonális, jól majd egyszer elmesél, minden, tehát két pillanat. Mindenkinek megvan mindegyik, de az egy adottság, hogy melyik kettő a legerősebb. Neked. Az áll elő a dominó sorban. Na most utána jönnek a többiek, ilyen-olyan nagyságrendben, de ott állnak. Nekem mondjuk azt lehet mondani, hogy mit tudom én, a zenei nagyon erős, meg az interpersonális, mondjuk nagyon erős. És az összes többi úgy jön, és a matematikai körülbelül ott van a fal után, ezt jön a rekord. És jó. És akkor mi a helyzet? Tulajdonképpen az a jó nevelés, és az a jó tanítás, és az az igazi tehetséggondozás is, hogy felfedezed, hogy neki melyik kettő áll elől, és zseneteket erősíteni. Ez az, amikor azt mondom, hogy a neki igazán fontos dolgokat azt táplálod, ez beindítja azt a dominónak elvet, igazából az összes többi intelligenciát, és hogyha ez elég nagy löketet kap, akkor még a fal mögött azt a kicsit is matekost is meg fogja lökni. Nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy nem azzal kezdték az életemet akármelyik iskolára, hogy a matekó repetálással, hanem hogy ezeknek a megerősítésével. És volt belőle erő annyira, hogy abba is belefeszítettem egy valamit, hogy jó volt az ember legyen. És annyira lesz be is volt, és kész. Érted? Ez az intelligencia pillére, és a tanulási stílus, amiről szintén lehet, hogy egy estét érdemes elkölteni, mert ez mindenkinek saját adottsága, úgy, mint a vércsoportja, tehát ezt nem tudod megváltoztatni. Akármelyik korrepetálod azt a területet, nem tudod előre tolni. Hiába gondolod azt, hogy manapság az megy jól, azt kell megerősíteni. Felejtsd el, a gyereket egy olyan entitás, akiből nincs több, és azt nem tudod átírni, hál' Istennek. Jó, az önkontroll gyakorlása örömösen is, ez azt jelenti ugye, hogy a játékban irányítom a sorsomat, az örömteli önkontroll gyakorlás, ez hangszerezene, táncolás, stb. Amikor örömteljen, azt mondom, hogy kezembe vagyok. Ha én úgy érzem, hogy saját magam kezembe vagyok, az egy önbecsülés alakít ki, érted? Tudom irányítani. Lábamat, kezemet, fejemet, akaratomat, indulatomat, hangomat, nem tudom én viszonyulásomat, szóval egy ilyen a fegyelem is ezt teszi, az önkontrollt, vigyázz. Tehát az igazán fegyelmezett ember, aki az ugye az 20 éves folyamat egy fegyelmezettség, tehát nem alakul ki rögtön, de a fegyelem is ahhoz segít hozzá, az önértékeléshez, az önbecsüléshez, mert ura vagyok önmagam, kézben tartom magamat. Nagyon jó eszköz a jól átlátható célok. Ha pici az önbizalom, az önértékelés, akkor banális kis célokat, érted? Megtervezni a reggelt, érted? Ezt szokták csinálni, terápiában csinálják. De hogy írd le, és azt mondod, hogy egy nagyon pici kis részekre felosztod, de ezt megcsinálhatod egy délutánnal, egy héttel, egy nyári programmal, egy hétvégével, egy mit tudom én akármivel, de mondom csak egy reggelen. Hát most érted? Már is ott van az első, felkelek. Hát ez nem neked sikerült. Vagy hogyha nagyon te jó vagy, akkor írd oda, hogy időben felkelek. Hát már is egy kihívás, azt hiszem. És így tovább. Mit tudom én, bevetem az állam, hát szóval sok mindent lehet leíteni, felsorolni, ezt meg azt mondom, jó, igen. És akkor megcsinálod, és pipa, magadnak, nem a testvéreddel összehasonlítva, nem a díjki osztó ünnepségre készülve, és nem tudom, nem, magad. Én csinálok egy elvistát. Na, ma 5 pipa sikerült. Ma csak 3 pipa sikerült. Na, holnap megpróbálok 6 pipát, holnap megpróbálom a 6. Na jó, megint 5 sikerült. Érted? Magammal versenyzek, hogy úgy mondjam. Magammal is mindig egy-egy kicsit, én megpróbálok mindig egy kicsit jobban csinálni. Miért kell a pipa? Mert tükör. Ezért. Hogy kapjam a visszajelzést, kapjam a megerősítést, és az előkészítésem már is célba érjön. Hát igen, ez is a probléma megoldással óvatosan válni, nem kell mindjárt konkrét választ adni. Most nem mesélek egy történetet, aminek egy ilyen kávé csésze az eredménye, de ehhez azt szeretném csak mondani, hogy egyszerűen irányokat mutató. Tehát amikor konkrét tanácsot kér, akkor se, hogy rögtön válasz. Ez nagyon segítünk, hogy látod. Akkor sem tudnád adni. Egy kicsit ülj le. Na miért te hogy gondoltad? Hogy csinálnád meg? Mit gondolsz? Ez hogy kéne ennek neki jelni? Van valami, és próbáljuk, gondoljuk ki. Kellene egyszerűen valahol kitalálni. Alternatívokat, fölrajzolni, stb. Ilyesmiket. Tehát egyszerűen nem mondjuk meg rögtön a konkrét választ, hogy ne arra gyakorlózzon, hanem a saját ütem. Ennek a Petteri Petternak volt például egy nagyon szentélyen ütem, tényleg egy nagyon szelít fiúcska, és egy nagyon aztán szerintem szentés fogják. Eljött a nemzeti szocializmus, elvitt egy katonának. Hát azért ugye, tudják képzelni egy ilyen költöt, hogy az mennyiféle bántásség, stb. Betegség, durvaság, nem tudom is, és nem sokára írt is ennek az atya jó barátjának, egy nagyon-nagyon parasztoló rendelet, meg is találkozott hogy hát ez borzasztó, hogy itt minden, és csak is, hogy hát istentelenek, és károkodnak, és ilyenek, és olyanak, és lázasnak, és hát mindenki. Megtalálták a levelet, hogy mit csinál ezzel a gyereket, gyönyörűséges szép. Néhány kis széljegyzet a szélnél, kis hozzászólás, kis híreken. És a végén az van írva, hogy tudnék konkrétabban is válaszolni, de nem akarok. Rágd át magad rajta, képes vagy rá. Ezt tudtam. És ezt adok egy kicsit, szóval nem tudom magára, adok egy kicsit, de nem mindent.
nem rögtön, hanem kinézem belőle a problémának a megoldását. Van például ilyen, hogy osztály a családban, a közösségben csak ajándéké. Miért kedvelek, miért látnak jónak? Sokféle ilyen történet szétál, akár csak az interneten is, de sokféle ilyen játék is van. Mit szeretek benne, milyennek ismertelek meg, milyen lennél, hogyha növény lennél, mi volna a fa lenne, mi volna a szín lenne, élvezik a gyereknek, érted? Kapják a tükröket, hogy mit tudom én, milyen lennél, hogyha növény lennék. Persze segülök egymással, mindjárt a bogáncs lenne, nem olyan se vagy, mert tulajdonképpen jól tudják játszani már, tehát kapnak ilyen tükröket. Volt egy ilyen 100 tagú tantestületünk, volt, hogy sokat gondolkoztunk rajta, hogy személyes ajándék ajánlásom van egymásnak, stb. És egyszer csináltam úgy, hogy felfeszítettük a tanárival egy ilyen kis madzagot, mindenkinek egy borítékot amelyre akasztottunk rá, és az adventi időben bele kellett dobni mindenkivel egy saját kis élményt, hogy köszönjük, hogy főztél egy kávét, mert jól állt ez az zöld kuncsi, ma neked, meg nem tudom, hogy bejött, nevettünk, mert nem tudom, valamiket, és ember dobáltad oda. Mit szerettem benned, mi az, ami közös élményünk ott van? Gyerekek, ha láttatok 100 megdöbbent, meghatódott, szerető, nem tudom milyen embert egyszerre, az a karácsony az ez volt. Amikor olvasták, hogy tényleg ilyenek látnak, tényleg ilyenek látnak. 10 év múlva találkoztam kollégákkal, megvan ám még a ceki, megvan ám még a ceki. Úgy bőrülök, hogy ezt a cekit élnek, mint valami kitüntetés, vagy minden, nem tudom micsodát. Nem mondtuk el, hogy a gyerekek is oda jártak, persze nyilván nem adtam el innentől, hogy történik a tanáriba. 2 év múlva jön az egy gyerekek készen, nem? Tudod, mit fogunk csinálni? Az országban? Így veszik minket zsinót, lesz mindenkinek politikja, és így be, na írta tele. Hát ugyanígy járt a gyerek is, te, ez volt a legszebb karácsonyi ajándéka, olvasgatta, nézegette, színezgette, nem tudom, mit csinált vele. Persze, hogy megvan még mindig. Aztán az egyik azt javasolta, hogy csináljunk ilyet itthon is, csináljunk ilyet itthon is, már csináltunk, de vigyázni kell a serdülőkkel megint csak, mert ugye az volt a tény, hogy, vagy a cél, hogy hát személyeseket írjunk bele. Hát az egyik serdülőnk az nem átallott az összes borítékba beleírni, hogy kellemes ünnepeket kívánok. Személyesen. Szóval jó van. De azért neki is megvan még a boríték. Jobban, mint ahogy kell, tehát ezt ugye minta. Egy kicsit szebben felítek meg, egy kicsit jobban megcsinálok, tehát előjárónak lenni ebben az esetben, mert a kötelességből nincs önbecsülés, ugye? A kötelesség elvégzése nem elég. Ez az alap. De ezt mindenki alapnak tartja. Hogy jó, elvégezte a kötelesség, de egy kicsit jobban csináltad, mint ahogy kell, kicsit magasabban megugrani. Az egy szép. De ezt előjárni. Tehát nem a kötelező szorgalmit kiizélni belőle, hanem úgy a mintának. Na, ez is lényeges, megörvendezni az örömöket. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy visszaidézzük esetleg a jól sikerült pillanatokat. Elég fontos, mert gyorsan telik a nap. És tulajdonképpen az önbecsülés az egyik olyan tükör, tehát az önbecsülésnek az egyik legjobb tükre, hogy azok a jól sikerült pillanatokat, hogy érzelmileg is átélem, ahol én jó voltam. Tehát ahol barátom volt, ahol nem tudom én sikerült magamat győzni, vagy ahol mégis odaértem arra az órára, vagy nem tudom én találkoztam ezzel, vagy azzal is, hogy megőrült nekem, biztos érzitek, miről van szó. Na de ahol vágtat a nap, és jön az egyik a másik után, ütik ki az egyik a másikat, és nem tudsz belőle előtt meríteni. És ezért fontos ez a bizonyos utóízlelés este, akármilyen formában. Egy imádság formájában, egy hálódás formájában, egy beszélgetés formájában, egy bármi formájában. Megállni, és kicsit visszaidézni, hogy ezek ilyen kis ránézek magamra, amikor jól voltam. Hát, hancúrozás, gyereknek. Hancúrozás, bolondozás, oldott szórakozás idő. Miért? Azért, mert ekkor érzi azt, hogy csak úgy együtt vagyunk, érted? Nem akarok valamit elintézni vele, nem akarok megkérdezni, nem akarok érted, hanem csak vele, csak úgy érted. Nagyon értékes. Szokták is mondani, hogy például egy párnacsata, egy szorongó gyereknek, egy mindennapi 10 perces párnacsata, az 100-tól többet ér, mint akármilyen terápia. Egyszerűen önmaga lehetett, kipróbáltad, kicsit lehetett, sok kicsit, kevés kicsit, összemérhetett, kicsit ezzel, kicsit tevek, nagyon-nagyon hatékony. Birkózás, ilyesmi, mert benne van a testi gyöngétség, benne van az a kis... Én is lehetek, hogy valami, de neked is lehet, leesek a párnád, és a többi. Jó? Szimpatikus, magabiztos emberekkel való azonosulás,
Hát ez tulajdonképpen a művészettel is nyilván, de személyes emberekkel is nyilvánvaló. Láttam olyan dadogós gyereket is például, akit beállítottak egy szín, egy iskolai színpadba, beállítottak a király szerepébe. Nem volt sok szerepe, de ott a gyereke nem dadogott benne. Nem dadogott, ahogy ő abban felemelkedett, és előadta, ki hirdette ti? És ki mondta? És az egész hirdetését ki mondta, mint király. És ugyanígy, amikor azonosulhat például egy nagyon kis muszika, egy nagyon kevés önbecsülésű valaki, egy jó, tényleg egy önbizalommal rendelkező alappal, de ugyanúgy csak, hogyha érzelmileg azonosulunk, hogyha elolvassuk, hogyha átéljük, mese, dráma, színház, nem tudom mindenkire, illetve játékon beletevünk. Vannak olyan barátok, olyan emberek, akikkel úgy jóak, elviszem, és akkor látjuk, jóak szakmájába értem, és így és ott a közelében látszunk, de nincs, újra, és akkor ezekkel azonosulni, ezeket megismerni, közelíteni hozzájuk. Jó a komfortzónából való kilépés tapasztalata, ez az a bizonyos bátorság, bizony edzése. Tehát csinálni olyat, azok még nem csináltuk. Tehát kipróbálni új kis fogásokat, új kis sportot, új kis, nem tudom én, kirándulást, ezt azt mondom, de én is. Tehát mit tudom én, minden nap főzöl, akkor egyszer ne főzzél. Kicsit, és milyen nagyon jól az ötlet, hogy micsoda talpra esett család megéle nélkül is, nagyon jó. Nagyon jó lesz, mert amit tényleg szóval, hogy kilépni, tehát nem a, tehát biztos érzitek, és hogy miről van szó. Az átkeretezésre most nem beszélhetek egyszer máskor, de a hála fontos. A hála tulajdonképpen egy nagy erő, mert amiközben meg, és ezt kifejezni, megtanítani, tehát nem csak az udvariassági szokás segítettem a helyzetben, hanem a kifejezése, ki is mondom. Volt egy ilyen kísérlet is, hogy azoknak az embereknek, akik kimondták a hálájukat, hogy milyen kémia zajlott le a testben, és hihetetlen gyönyörű. Oxitocin, endorfin, stresszoldás, kortizol lecsökkent tulajdonképpen, az összes utalomhormon elindult, tehát a szorongás csökken, a stressz csökken, a kapcsolati érték, a motiváltság nagy lesz. Tehát azt mondja ez a kaliforniai kutató, azt mondja, hogy ha a hála orvosság lenne, akkor ott állnánk sorba kígyózva a gyógyszertár előtt. Olyan hatása van a kimondott hálára. Ugyanis persze, mert akkor közben azt éled át, hogy valaki szemében te jó voltál. Tehát van mit megköszönnöd, mert valaki jó volt veled, mert valaki szeretett és nagynak tartott, és ezt, ennek a kifejezését ki is mondod, akkor az vissza is hat rá. Most még erre egy kis történetet, és akkor ugye befejezzük. Csak nem tudom, hol van a hála történet. A 70-es oldalon van. Jó. Ez egy megtörtént eset különben. Egy napon, amikor vége volt a halhús csomagoló szakmunkás munkaidejének, benézett az egyik hűtőkamrába, hogy valamit ellenőrizzen. Véletlenül magára zárta az ajtót, és ott ragadta fogságban a hűtőtérben. Erőteljesen verte az ajtót, elkezdett kiabálni, de senki nem hallotta meg. A munkások java már hazament, nem lehetett hallani az ajtó vastagsága miatt sem a segélykiáltásokat. 5 órát töltött el a hűtőtérben, és tényleg majdnem megfagyott már. Amikor a biztonsági őr nyitott be, és megmenekült. Az eset kapcsán megkérdezték az őrt, hogyan jutott egyáltalán eszébe, hogy kinyissa ezt az ajtót, mert ez nem tartozott a munkaköri kötelessége körébe. Tehát ez egy olyan biztonsági őr volt, amely csak ott állt, mint a Sphinx, tudod. Tehát nem volt a portás, hogy ellenőrizni kellett a nem tudom micsoda, csak ott áll. Azt mondta, ebben a gyárban dolgozom már 35 éve. Alkalmazottak százai jönnek minden nap, de ő volt az egyetlen, aki köszönt nekem reggelenként, és elköszönt tőlem esténként. A többi dolgozó úgy kezelt engem, mintha láthatatlan lennék. Ma, mint mi rendesen, már mondta nekem, hogy jó reggelt, de nem hallottam elköszönni, hogy viszontlátásra holnap. Tudja, én mindig minden nap türelmetlenül várom ezeket a szavakat. Hello, jó napot! És azt is, hogy szia, viszontlátásra holnap. Mivel tudtam, hogy még nem köszönt el tőlem, gondoltam, hogy biztos, hogy az épületben kell lennie, és elkezdtem keresni. És addig kerestem, amíg meg nem találtam. Ezért olyan szép, én azóta minden biztonsági őrnek köszönök. Mert mindig annyira örülnek neki, de tényleg. Jó. Szóval az átkeretezést egyszer máshol, és nagyon lényeges, megint csak ez tudatosít, hogy nem vagy élő. Hát nem a Facebookon kéne tudatosítani, hanem a valóságban, hogy valóban ez is megint egy olyan tükör, hogy veled vagyunk, hogy van, aki figyel rád, hogy van, aki szeret, hogy van, akinek hiányzol, hogy van, akinek fontos vagy, stb. Stb. Ez nyilvánvaló lehet adott esetben nekünk, már felnőttek hitűeknek is, hogy nem vagyok egyedül, és tényleg a fővállalkozó mindig benne van a nevelésben, ez is egy nagy biztonság. De ugyanígy a barátok, a társakat, a házastársakat, azok az emberek, akik kísérnek, és ezt valahogy tudatosítani.
Szintén egy megtörtént esetet mutatnék erre, a záró történetem előtt. De ez már rövid. Ahogy egy... Jaj, erre. Nincs kinyitva előre, mert elhagytam a másik könyvemet az előző helyen. Jó. Egy fiatal lány mesélte, hogy az egyik barátnője nagyon elkeseredett volt, folyton mondogatta, hogy őt aztán nem szereti senki. Egyszer csak összefogtak páran, és küldtek neki név nélkül egy szép csokorvirágot. A lány szinte át sem merte venni, annyira meglepődött. Amikor aztán felocsúdott, elkezdte találgatni, vajon ki küldhette neki ezt a szép ajándékot. Néhány embert azonnal föl is hívott, nagyon szerette volna megköszönni. Körülbelül a tizedik volt az a barátnője, aki tényleg szervezte a virágküldést. Hamarosan kiderült a beszélgetésből, hogy ő volt. Jó, de hát miért küldted? Nincs se névnapom, se születésnapom, faggatta. Tudod, csak azt szerettem volna, hogy amíg találgatsz, hogy ki küldhette, vedd észre, hogy hány olyan barátod van, akitől kaphattad volna. Nagyon lényeges. Serdülőknél pláne fontos, hogy ezt így érzékeljék is.
Jó.
A legszebb játék, amelyet az egyik síró kislány tanított, nagyon megtetszett, és az bármikor sok-sok kacagás közepette el lehet játszani. Karácsonyi szünet volt. Ilyenkor talán még jobban fáj a gyermeknek a magány. Én oda mentem az egyik szomorú kislányhoz, olyan 5-6 éves volt. Sajnos hozzá sem jött el senki. Huccutul rámosolyogtam, és kérdeztem, na, gyere, jössz játszani? Egy árva gyerektől soha nem azt kell kérdezni, mi a gond, mert gond az van, és kár ráirányítani a figyelmet a sebekre, amikor olyan könnyű elkaparni. Fölcsillett a csöpp kis gyerek szeme, és azt mondta, tudod mit, játsszuk azt, hogy te megtalálsz. Nagyra kerekedett a szemem, mert sokféle játékra gondoltam, de azért erre nem. Hamar kitaláltam a szabályokat, ölbe kaptam a kislányt, földobtam jó magasra egy pászon, és közben örvendeztem, hogy jé, milyen jó, hogy én őt megtaláltam. Hőbe gurulázva kacagott, próbálta elkapni a biztonságos kikötőt jelentő nyagamat. Persze, hogy nem hagytam. Örömömben, hogy megtaláltam, még egy párszor jó magasra földobtam, majd pihegve átöleltem. Az árva kislány, kit karácsonykor senki nem keresett, és telefonon se hívott föl, kacagott, majd mosolyogva megkérdezte. Mondd csak, te is boldog vagy, mert megtaláltál? Az évek elmúltak, a kislányból nyugodt, szép édesanya lett. Nekem nem sikerült megoldani az ő gondját a szüleivel, de sikerült játszva átsegíteni életének ezen a nagyon nehéz és súlyos időszakán. És ha most is találkozunk, még ha nem is dobom föl már kacagva, mindig eljátszuk, hogy milyen jó, hogy mi egymást ezen a földön megtaláljuk. Hát azt gondolom, hogy ez a kulcsa az önbecsülésnek. Hogy érezze azt, hogy mi egymást ezen a földön megtaláltuk, és ennek örülünk, ahogy megkérdezte. Te is örülsz, mert megtaláltál. Ez a kulcsa. És szerintem a legszebb ebben az elbeszélésben az az egy mondat, hogy nyugodt, szép édesanya lett. Ezután, a történet után, hogy senki ilyen nem volt, nyugodt, szép édesanya lett. Ezt jelenti az, hogy ha valaki a tükrözni tudja őt, mint nyugodt, szép, lehető édesanyát, és aki megtalálja őt, mint szemét, és örül. Hát ezt kívánom nektek, ezt a kalandot, és ezt a sokszoros megtalálást. Találjuk meg egymást, találjuk meg a gyerekeinket, és örüljünk nekik. Köszönöm szépen.